Szép napot kívánok mindenkinek! Godó Edit vagyok, a munka egyik közvetítő döntőbírói szolgálat mediátoraként a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórumának érdekképviseleti oldala által kezdeményezett rendkívüli plenáris ülés levezető elnöki teendőit én látom el. Köszöntöm tisztelettel a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórum a tárgyaló csoportjainak tagjait, üdvözlöm az oldalak szakértőit. Megállapítom, hogy a tárgyaló oldalak képviselete biztosított a RÉF rendkívüli plenáris ülését, ezennel megnyitom. Kérem az oldalakat, szíveskedjenek megnevezni elnökeiket. Kormányzati oldal. Köszönöm. Érdekképviseleti oldal.
Púvel Pál.
Köszönöm szépen. A munkáltatói oldal részéről nem kérek elnök megjelölést, az alapszabályban foglaltak szerint ugyanis tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen. Ismertetem a kiküldött meghívóban szereplő elfogadásra javasolt napirendet, amely egy napirendi pontból áll. Ez a napirendi pont a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezete, valamint a vám és pénzügyi dolgozók szakszervezete által felvetett kérdések. Megkérdezem az oldalakat, elfogadják az ismertetett napirendet. Kormányzati oldal. Köszönöm, érdekképviseleti oldal.
Javaslom egyebek napirendi ponttal kiegészíteni a mai tanácskozást.
Köszönöm, kérdezem, kormányzati oldalt elfogadja a felvetést. Egyebek napi rendi ponttal kiegészülve elfogadtuk a mai rendkívüli ülés napi rendjét. Mielőtt a napi rendi pont tárgyalására rátérnénk, kérdezem a tisztelt tárgyaló oldalakat, napi rend előtti hozzászólás lehetőségével kívánnok-e élni. Érdekképviseleti oldal?
Igen.
Köszönöm, kormányzati oldal?
Nem.
Köszönöm szépen, napi rend előtti hozzászóláshoz az érdekképviseleti oldal képviselőjének elnökének megadom a szót, parancsoljon elnök úr.
Felkérném Bárdos Edit asszonyt, hogy az első napi rend előtti pont hozzászólását tegye meg.
Tisztelt Érdekegyeztető Fórum, tisztelt miniszter úr, tisztelt kollégák! Napi rend előtt alapvetően egy kérdéssel kívánok foglalkozni, és ez pedig a semmiségi törvény, és a semmiségi törvény kapcsán kialakult jogi helyzet. A mai napon a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezete e-mailen, de szívesen írásba is átadom miniszter úrnak azt a levélhalmazt, amelyet a kollégák írtak arra a levélre, amelyet a Magyar Köztársaság miniszterelnöke és belügyminisztere juttatott el hozzájuk. Ezekben a levelekben vélemények hangzanak el, nem kívánom ecsetelni, a BRDS honlapján olvashatók. Viszont egyetlen egy kérdésre nem ad választ, és ezt a kérdést most napi rend előtt szeretném feltenni önnek, sem a miniszterelnöki levél, sem pedig a jogszabály, és pedig az, hogy a kiadott semmiségi törvény 6. paragrafusa arról szól, hogy az eljárás keretében az ítélet, a szabálysértés, a feljelentés államigazgatási jogkörben okozott kárnak minősül, és mint ilyenért valakinek helyt kell állni. A napirend előtti kérdésem a következő. Ki áll helyt? A Magyar Királyi Rendőrség, az ügyészség, a bíróság, vagy a rendőr, a bíró, vagy az ügyész, vagy esetleg a minisztérium, vagy pedig a magyar kormány. Ez az egyik része. Tájékoztató miniszter urat, hogy a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezete az Alkotmánybírósághoz fordult, és kérte a semmiségi törvénynek a felvizsgálatát, és lehetőség szerint a semmiség nyilvánítását. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban még hozzáfűzés az oldalon. Pongó úr, parancsoljon.
Köszönöm a szót. Én is ehhez a témához szeretnék hozzászólni, ismételni nem szeretném magam. Hasonló jellegű tömegével kaptunk visszajelzéseket az állomány részéről a miniszterelnök és a miniszteri levéllel kapcsolatosan. A gond az van, hogy két dolgot várt az állomány, hogy a levélben benne legyen az, hogy egy új életpályamodell a mai naptól életbe lép, és ezzel a béremelkedést kapnak, valamint a nyugdíjszabályok nem változnak. Ha ez a két pont benne lett volna, akkor úgy gondolom, hogy talán nem keltett volna felháborodás, sőt, megnyugtató válaszok lettek volna benne. A másik témakör, amivel szeretnék foglalkozni, illetve hasonló jellegű ez is, a nyugdíjhoz kapcsolódik. Miniszter urat kérem, hogy a kormány felé tolmácsolja, hogy a kormány egyes tagjai... fő téma, de mivel...
Napirend előtt külön szeretnél hangsúlyozni, igen, mert ez most másik téma, mint amit Bárdos asszony előterjesztett.
Külön szeretném hangsúlyozni, hiszen a kormányzat részéről olyan megnyilatkozások vannak a nyugdíjjal kapcsolatosan, a Varga Mihály államtitkár úr személyében, hogy egy darab szocializmusnak nevező a nyugdíj kérdést, és ezt a független rendőrszakszert visszautasítja, és az okokat pedig azt hiszem, hogy itt a miniszter úr is és a munkadói oldal is ismeri, hogy ez nem egy darab szocializmus, hanem igenis ez egy olyan vívmány, amire szükség van. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
Elnézést, Pongvelnök úr, nem tudom, hogy nem tárgyalhatjuk ezt a napi rend keretében, szóval szükséges-e most külön is még kitérni erre? Köszönöm szépen. Napi rend előtti kérdések megválaszolására a kormányzati oldalnak megadom a szót, parancsolja a miniszter úr.
Válaszolnék, egy kérdést szeretnék feltenni a Bárdos Edit asszonynak, hogy tudja-e, hogy hány ügyről van körülbelül szó?
Parancsoljon, elnök asszony.
Igen. Ha egyről, ha 300-ról, ha 5000-ről, teljesen mindegy. Amikor hírét vette a BRDS, hogy készül az úgynevezett Lex Balsai törvény egyéni képviselői módosító indítvány beterjesztése során, akkor mi Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordultunk, Balsai úrhoz fordultunk, és azt kértük, hogy azokban az esetben, tehát hogy a másik oldalt is vizsgálják meg, és azok a rendőrök, akik balesetet szenvedtek, ekkor több mint 400 rendőr, és ez a rendőrség nyilvántartásában szerepel, több ezer táppénzes órájuk volt, és közülük csak nagyon kevesen kaptak kártérítést, akkor nézzék meg a másik oldalt, és ha lehet, a másik oldal is kapjon kártérítést. Közölték, hogy majd a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője fog válaszolni, ahogy önnek nem válaszoltak, miniszter úr, a BRDS-nek sem válaszoltak, és ezért azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, hogy egy eset vagy tíz eset, itt elvekről van szó, és nem pedig forintösszegről.
Én ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért érdemes szólni, hogy miért és mikor vitatkozunk. És azt gondolom, hogy arról is kellene egy mondatot szólni, hogy miért született meg ez a levél. A legfelsőbb bíróság áttekintése alapján 30 és 40 közötti ügyről van körülbelül szó, amelyik ezt a Lex Balsai érint. És én azt gondolom, hogy a levélnek nem az volt a célkitűzése, hogy milyen juttatásokat adunk, hanem a levélnek egyetlen egy célkitűzése volt, hogy kinyilvánítsam azt az egyértelmű belügyminiszteri véleményt, hogy ennek a törvénynek az ilyen jellegű megnyilvánulásai ne találjanak rá a rendőri magatartás különféle kritikáira. Tehát ezt teljesen külön kell választani, és én nagyon bízom benne, hogy a rendőri igazmondás a felülvizsgálatok során bizonyítani fogja azt, hogy ezek a jogszabályok megállják a helyüket. A rendőri intézkedések, bocsánat, ezek a rendőri intézkedések, amikre a jogszabály kiterjed, megállják a helyüket. Azonban rávilágított egy dologra is, ami probléma. A probléma a következő a vizsgálat során az, hogy nem megfelelő technikát alkalmazott a rendőrség, és nem megfelelő jogilag intézte el. Miről beszélek? Arról, hogy amikor volt a rendőrsorfal, összeütköztek valamilyen módon a renitens személlyel, a rendőrsorfal kivette a renitens személyt, átadta az elvezetőknek, a jelentést az elvezetők írták meg, sok esetben már nem tudták, hogy milyen cselekmény miatt emelték ki a tömegből, és ezért problémás, általuk nem észlelt jelentéseket írtak le. Ezt meglettek állapítva. Ez probléma. Ezt a rendőri vezetésnek a későbbiekben meg kell tudni oldani. Tehát, hogy ha valakit kiemelünk a tömegből, vagy belemarad az a személy, aki eldöntötte a kiemelését, és így tudni fogja, hogy miért emelte ki, mi történt, milyen cselekmény miatt, és nem pedig olyan jelentések, akik rákérdeznek a későbbiekben, és azt tudja mondani, hogy hát ez volt, így volt, de nem volt a személlyel a elkövetett cselekmény során megfelelő kontaktusa. Tehát egyik problémára ervezít rá, a másik az, hogy én nagyon jól tudom, hogy a tettenérések jelentős részében a rendőri állomány egyedül van szembe, vagy az elkövetővel, vagy a két elkövetővel, vagy két rendőr van szembe a két-három elkövetővel. és igenis ragaszkodok hozzá, hogy ezek a tettenérések továbbra is bíróság elé kerüljenek, és ebben a tettenérésben a rendőrség leírása, jelentése alapján elítésre kerüljenek a tettenért személyek. A levélnek a célkitűzése a részemről az volt, hogy kifejezzem egyértelműen azt, hogy én bízom a rendőri állományban, én bízom az igazságmondásukban, én bízom abban, hogy azok a rendőri jelentések, amelyek keletkeznek, mindig az objektív valóságot tartalmazzák. Ehhez nekünk a hétköznapi tevékenység során nem kell változtatni a magatartásunkon. Ha előkerül egy ilyen demonstrációs szituáció, a demonstrációs szituáción belül meg kell. Így nem maradhat, mert a megfelelő, nem megfelelő rendőri jelentések a későbbiekben visszaütnek és visszahullanak ránk. Ennek nem az volt a célja, hogy én valamilyen módon, akár nyugdíj törvénybejelentésével, vagy bármilyen más juttatásával megpróbáljak itt piros pontokat szerezni a rendőröknél. Ennek az volt a célja, hogy egyértelműen megmondjam nekik, hogy bízok bennük, tettenéréseknél mindenkor számítok rájuk, és biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben is a bíróságok el fogják ítélni azokat, akiket ilyen módon ők elfognak. Ennyi a jelentőség a levélnek. A levélnél már tartunk, azért egy dolgot elmondanék. A levél jelentős része 14 órakor került kiosztásra a rendőri jelentések alapján. Judit, mikor nyilatkozott először róla, hogy az állomány mennyire fel van háborodva? Judit!
Miniszter úr, megmondom egész őszintén, nem tudtuk megszerezni a levelet, tehát így kezdődik. Tehát 14 órakor szereztük meg, és ha mindaz benne lett volna,
igen,
amit ön most elmondott,
én azt gondolom, hogy ez mind benne.
Nem volt benne. Ha mindez benne lett volna, akkor más a szituáció. És 14 óra 50-kor nyilatkoztunk legelőször, amikor átfakszoltam.
Amikor már tudta, hogy fel van háborodva az állomány.
Hát ez hát fenn is volt. Fel is
tudom,
volt.
Tudom. Még el se olvasták. Hol? Hát nem 14 óráig nem jutott a kezébe. Hol olvasták el? Kedves Judit. Jó, maradjunk ennyibe. Jó, én ezt nem nézem, de ne felejtsük el, hogy... Mi a kérdés? Igen? A kérdés rendkívül egyszerű, tessék. Igen. A államtitkár úr mindjárt összefoglalja.
Nem, hát ugye a kérdés az, hogy államigazgatási jogkörbe okozott kárnál ki mit fizet. Ez egy polgári jogi jogintézmény, és azt mondja, hogy ilyenkor a munkáltató áthely. Tehát nem a kormány, a munkáltató, az ügyészségnél az ügyészség, a rendőrségnél a rendőrség. Az, hogy az illető dolgozóval szemben élnek úgynevezett viszkereseti joggal szemben vagy se, az a munkáltató jogkör gyakorlónak a lehetősége, amit mérlegelés alapján eldönt.
De még egy kérdésem van, pillanatnyilag milyen kárról beszélünk?
Ügyészségi törvény 6. paragrafusa.
Igen. De milyen kár van ideig?
Amely kimondja, igen, nem kárigény, igen, amely kimondja, hogy a felvizsgálat során, ha megsemmisítenek büntetőítéletet, szabálysértésítéletet, döntést és a többi, akkor, akkor az ügyfélnek ez államigazgatási jogkörben okozott kárnak minősül.
Igen, de még egyetlen egy ilyen bejelentés ez idáig nem érkezett, és nyilvánvaló, hogy adnak kell majd helytállni, tehát soha nincs ilyen probléma, hogy amit föltett kérdésként, hogy a rendőrnek helyt kell állnia. Én ilyenre nem emlékszem.
Válaszolt a Felkai úr arra, hogy a munkáltatóra bízza, hogy hogyan fordul vissza a polgári törvénykönyv szerint a rendőr irányába, vagy a bíró irányába, vagy az ügyész irányába.
Én akkor nyugodtan kijelentem azt, hogy a rendőrség nem fog a rendőrök irányába visszafordulni. Kielégíti a választ?
Nem mondom egyszer.
Köszönöm, kérdezem, hogy ennek a napirendnek illetve a napirend előttinek a tárgyalását lezárhatjuk-e. Póver úr, parancsoljon még kiegészítem.
Miniszter úr, egy mondatot hagyd mondjak ezzel kapcsolatban. A most kiegészítettekkel a levéltartalma teljesen más értelmet nyer, szerintem is, ahogy a Bárdos Jutka mondta. Ebben a levélben meg lehetett volna talán írni azt a kérdést, amit az utolsó bétülésen az oldal kért, hogy a nyugdíjhelyzettel kapcsolatos felmerült problémák miatt valamilyen tájékoztató az állomány felé menjen, és ez egy kicsit előre megyek a napirendi pontnak, mert hatalmas nagy a bizonytalanság ez ügyben is, és úgy gondolom, hogy legalább egy tájékoztatást kaptunk volna, hogy a minisztérium vezetése nem ad ki egy ilyen levelet, vagy nem ad ki egy valami ilyesmi dolgot. Azt hiszem, ez mindenféleképpen jó lett volna az állomány érdekében is. Köszönöm szépen.
Köszönöm, miniszter úr.
arról, hogy mit nem csinálok, én nem adok ki levelet. Hát, a következő. Azért vagyunk most itt, hogy erről beszéljünk. Tehát, hogyha itt mindnyájan tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen keretek között tudunk egyességet kötni, akkor nyilvánvalóan ezt, ha kell, levélbe foglaljuk, ha el parancsnokok által elmondatjuk, el fogjuk tudni mondani. De ahhoz, hogy milyen, mit szándékozunk, vagy mi nincs, hát ezért van ez az értekezlet. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az értekezletet ezért hívták össze, ezért itt meg fogjuk tárgyalni, és az itteni elhangzottak alapján még azt gondolom, lesz még értekezlet, hisz egyik pillanatra a másikra nem fogunk tudni előre haladni. De hogy tudjuk, hogy milyen helyzetből kell nekünk jelen pillanatban kiindulni, milyen helyzetben gazdálkodunk, én azt javaslom, hogy mielőtt a kérdéseket feltennénk, hallgassuk meg a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy be tudja mutatni, hogy hol tart az ország, hogy állunk, mint állunk, mi a pillanatnyi helyzetünk.
Köszönöm szépen, ez még a napi rendelőtti résznél tartunk. Parancsoljon akkor Nemzetgazdasági Minisztériumból, helyettes államtitkár úrnak megadom a szót.
Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, tisztelt érdekegyeztető fórum. Banai Péter vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelős helyettes államtitkára. Köszönöm szépen oldalelnök úr ható segítségét. Ha megengedik, akkor megismétlem a szavakat, hát ha valaki nem hallotta. Tehát köszönöm miniszter úrnak a felkérését. Tisztelt miniszter úr, tisztelt érdekegyeztető fórum. Banai Péter vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelős helyettes államtitkára. Azt gondolom, az a néhány mondat, amit napirend előtt mondanék, nagyon erősen kapcsolódik a napirendi témához, kvázi megadja azt a keretet, amiről most beszélünk. Engedjék meg, hogy egy aktuális dologgal kezdjem a néhány mondatos bevezetőmet. Az Európai Tanács épp a napokban tárgyal az úgynevezett versenyképességi paktumról. Az állami és kormányfők arról beszélnek, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy Európa úgymond ne süllyedjen el Kínával, az Egyesült Államokkal, más világgazdasági régiókkal folytatott gazdasági versenyben. Ugyanis Európa egésze, ugye a magyar gazdaság fő exportpiaca azzal szembesül, hogy bizony alacsony a foglalkoztatás, rendkívül magas az államadósság szintje, és lépések megtétele nélkül, ez csak rosszabb lesz, ami értelmszerűen munkahelyek elvesztését fogja jelenteni. Ezért beszél az Európai Tanács, az összes állam és kormányfő a nyugdíjkorhatár emeléséről, adott esetben közféra bérintézkedésekről, és egy csomóan konkrét lépéseket tesznek. Ezért mindig el kell mondjam, hogy ha nézzünk egy szomszédos országot, Románia milyen lépéseket tett, közféra bércsökkentés hajtott végre, de hogy mondjak Európa nyugati részén is országot, Spanyolország szintén ilyen lépéseket fogalmazott még, és Európa egészen ilyen lépéseket tesz. Most ez a globális helyzet. Ezen belül Magyarország, én azt gondolom, hogy még rosszabb a szituáció. Nem akarom dramatizálni a helyzet leírást, de látnunk kell azt, hogy a magyar foglalkoztatási ráta az mintegy 10% ponttal alacsonyabb, mint az unió átlaga. 55%-os. 55. Csomó országban magasan 70% fölötti van, ahol 80% környéki. Tehát ilyen alacsony foglalkoztatással biztos, hogy hosszabb távon nem maradhat fönn a gazdaság. Itt zárójelbe egy aktuális témát hagyj jegyezzek meg. Én úgy tudom, a rendőrségnél például az átlag életkor az 30 év körüli. Tehát tényszerű, hogy sajnos rendkívül sok egészséges, még munkabírású és nagyon komoly tapasztalattal rendelkező rendőr hagyja és hagyta el az állományt. De visszatérve a alapkérdésekre, tehát a foglalkoztatás Magyarországon rendkívül alacsony, és a másik említett fő paraméter az államadósság szintje pedig magas, ugye ismert, hogy a Maastrichti 60%-hoz képest kb. 80% a magyar államadósság szintje, és ezen kívül rendkívül drága az államadósságnak a finanszírozása. Hadd mondjak egy példát, Lengyelország, ugye nagyjából hasonló gazdaságtörténeti múltja van, mint Magyarországnak, a lengyel államadósság finanszírozása az több 10 milliárd forinttal olcsóbb. Annyival alacsonyabb az ő kockázati feláruk, ha például Németországhoz vagy Franciaországhoz hasonlítanám a magyar államadósság finanszírozását, ott pedig 100 milliárdos különbségek vannak. Na ez az az alaphelyzet, amivel a kormánynak valamit kezdenie kell, és bizony, itt is fontos hangsúlyozni, hogy azok a lépések, amiket a kormány eddig megtett az államháztartás finanszírozása, az államadósság csökkentése érdekében, azok épp olyan lépések voltak, amelyek a munkavállalókat kevéssé érintették. Ugye sokszor elhangzott az, hogy bérnövekedés nem történt. Ez a bruttó béreket tekintve igaz. De látni kell, hogy volt egy személyjövedelemadó szabálymódosítás, látni kell, hogy akik rosszabbul jártak volna, azok bérkompenzációt kaptak, és látni kell harmadik tényezőként, hogy Európa más felében bizony a bruttó bércsökkentésekre került sor. A magyar kormány ezzel szemben eddig bankadót vezetett be, különböző szektorokat adóztatott, tehát azt gondolom, hogy a terheket megpróbáltanám a munkavállalókra tenni. Ugyanakkor további lépések szükségesek, és a Széll Kálmán terv épp erről szól. Ismét hangsúlyozni szeretném, hogy átfogó változtatásokra van szükség. Látni kell, hogy itt nem egyes területeket, nem a fegyveres testületek dolgozóit érintő kérdésekről van szó, hanem a gazdaság egész területét átfogó változtatásokról. Így például a gyógyszertámogatások rendszere módosul, közösségi közlekedés rendszere módosul, és igen, a nyugdíjak rendszere is módosul. Nagyjából ez az általános kép, amit fontosnak tartottam volna elmondani, és kérdezem is miniszter urat, hogy a Széll Kálmán terv részleteiről, a érintetteket, leginkább érdeklő kérdésekről most beszéljük, vagy majd a napirendi pont keretében. Köszönöm szépen, tehát ez az a keret, amit fontosnak tartottam, tehát hangsúlyozni, hogy az európai folyamatoktól, a Magyarországon meglévő helyzettől nem tudjuk magunkat függetleníteni, és az átfogó reformok területe bizony érinteni fogja, vagy érintenie kell a rendvédelmi szervek tagjait is. Köszönöm szépen.
Köszönöm miniszter úrnak. Még
egy mondat kiegészítés lenne hozzá, hogy 2002-ben az államadóság a GDP 52%-a volt, 2010-ben a GDP 82%-a. Tehát a megtermelt értéknek a 82%-a. 8 év alatt gyakorlatilag ugye 50%-kal növekedett ez az adóság, aminek a igazi problémája nem csak az, hogy növekedett és több a törlesztés, hanem a kamatok mértéke, az ország fizetőképességének a kételjei miatt a piaci kamatok fölött van. Ez egy lényeges dolog. Tehát a célkitűzés az, hogy ez a 82%-os GDP, ez nyilvánvalóan lecsökkenjen. Hát célkitűzés az 60%, de a remény, hogy ebbe a 4 évbe maximum 70% alá.
Köszönöm szépen. Kérdezem az érdekképviselti oldalt, hogy elfogadják a válaszokat, illetve hát kívánok-e? A napi rendelőt, Iván.
Ott is megkérdezünk. Reagálás lenne. Reagálni szeretnék államtitkár úrnak a felvetésére. Köszönjük a tájékoztatót, azt hiszem az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzetében nagyjából tisztában vagyunk. Én két dolgot szeretnék reagálni erre, hogy említett államtitkár úr, hogy vannak közszférában létszám meg bércsökkenések, román-spanyol példát. Én nem szeretnék ellentétet szítani a közszféra különböző dolgozói között, de azért nem a fegyveres és rendvédelmi szerveknél volt bércsökkenés se Spanyolországban, se Romániában. A másik, hogy az adócsökkentéssel kapcsolatban én nem hiszem, hogy meg tudjuk magyarázni a 70-80 ezer forintot kereső kollégáinknak, hogy milyen jól jártak ezzel az adócsökkentéssel. Azt hiszem, ezzel is mindenki tisztában van, hogy az adócsökkentés hatásával ki járt a legjobban. Köszönöm szépen.
Egy pillanatot megint visszatérnék, és szétosztottam, ez a 70-80 ezer forintos kollega keresett, ezt erősen oponálom. Tehát,
rendben van, miniszter úr, akkor 100-110 ezer.
Köszönöm szépen. Azért 30 ezer forint, azt gondolom, hogy egy családnak a megélhetését is elősegít.
Köszönöm szépen, kérdezem, lezárhatjuk-e a napi rendelőti témának a tárgyalását. Egyéb napi rendelőtti téma akkor nem volt, mert áttérünk a napi rend tárgyalása során a Pongó úrnak a kérdéseire. Még egy? Parancsoljon, Árok úr!
Árok úr, a hivatásos tűzoltó független szakszervezete. Tisztelt miniszter úr, a Március 4-i bétülésen én tisztelettel kértem a minisztérium képviselőit, hogy mivel a Szélkálmán tervvel kapcsolatos tájékoztató lesz, a kiterjesztett réfet tartsunk, és a HOSZ és a Honvédelmi Minisztérium képviselőit hívjuk meg erre az ülésre. Szeretném megkérdezni, hogy ez miért nem történt meg. Köszönöm.
Miniszter úr.
Azért, mert hogyha ezt én elfogadtam volna, akkor mi értelme volt annak, hogy feloszlattuk a korábbi fórumot? Erre kérném szépen a ön logikus válaszát.
Árok úr, parancsoljon önél szó.
Akkor nem állandó jellegről, én egy kivételes alkalommal kértem, itt kaptam is erre egy ígéretet. Akkor 4-én, hogy meg fog ez történni, és meghívják őket is. Köszönöm.
Azt gondolom, hogy eljön az ideje, nem ez az első ülésünk lesz, egyelőre haladjunk szerintem a jelenlegi gondunk, problémák megoldásával, és utána menjünk tovább.
Köszönöm szépen. Kérdezem, rátérhetünk-e a napirendek tárgyalására? Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására. Első napirendi pont a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezete, illetve a vám és pénzügyi dolgozók szakszervezete által felvetett kérdések. A napirendi ponthoz a meghívóval egyidejűleg megkapták a két szakszervezet levelét. Kérem az oldalakat szíveskedjenek megnevezni a napirend tárgyalásánál szóvivőiket. Kormányzati oldal. Miniszter úr, érdekképviseleti oldal. Póver úr, köszönöm szépen. A napirend tárgyalásához először az érdekképviseleti oldalnak a téma okán a rendkívüli ülés kezdeményezőjének adnám meg a szót, majd a kormányzati oldalnak, hogy reagáljon, illetve válaszolja meg a felvetéseket. Parancsoljon, Póvel úr.
Miniszter úr, a Szél Kálmán tervvel kapcsolatban ugye már a bétülésen is elhangzott az, hogy a munkavállalói oldal jelezte, hogy a munkavállalók nagyon nagy bizonytalanságban élnek. Úgy gondoljuk, hogy nem lehet őket bizonytalanságban tartani. A nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos problémát a érdekképviseletek bevonásával lehet csak mindenféleképpen rendezni. Valamint ki szeretném emelni azt a tényt, hogy miniszter úr felhívására, hogy ötleteket adjunk a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos tételre. 2 nap alatt egységes állásfoglalás született az érdekképviseletek részéről, amit egy nagyon nagy eredménynek gondolok, valamint a miniszterelnök úrnak elküldött levélben is teljes konszenzussal, ott az összes szakszervezet aláírásával ment a miniszterelnök úrnak egy felhívás, hogy a rendvédelmi dolgozók, fegyveres és rendvédelmi dolgozók a nyugdíjrendszer olyan átalakításával nem értenek egyet, amelyben a jogosultságaikat megszüntetik. Én röviden ennyit szerettem volna bevezetőként, és a Bárdos Judit főtitkárasszony szeretne még kiegészíteni.
Mint előterjesztő, ha megengedik. De a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezetének szakértője csinált egy előterjesztést, ezt elküldtük miniszter úrnak, amelyben az 1971 évi 10-es törvény erejű rendelet és a jelenleg hatályos HST-ben foglalt juttatási rendszert, nyugdíjrendszert vázolta fel. Ebből sok minden kiderül, főleg az derül ki, hogy a minimálbér emelkedéséhez képest a köztisztviselői illetmény alaphoz kötött rendészeti, tehát a szolgálati illetményrendszer és ennek a kialakult rendszere nagyságrendileg kevesebbet emelkedett 92-höz képest, 257%-ot emelkedett 92-től 2011-ig 257%-ot a köztisztviselői illetményalap, míg a minimálbér növekedése 92 és 2011 között középfokú végzettség esetén 1175% volt, és teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén 975%. Tehát oly mértékben elmaradt a szférának, elmaradtak a jövedelmi viszonyai, és mindamellett az eltelt időszakban a korkedvezményes nyugdíj kivételével eltörlődött mindenféle fajta olyan juttat, plusz juttatása, amely frusztrálta a munkavállalókat. Ezt az anyagot elküldtük önnek e-mailbe, megkérlek Edith, hogy a miniszter úrnak létszeres ad oda. Mi azt mondjuk, hogy egy Szél Kálmán terv, amelyben rögzítve van sok minden, ha nem szentírás, és itt most egy feltételes módot teszek fel kérdésként, tehát ha nem úgy kezeljük, mint egy kőbevésett, nem változtatható történetet, akkor attól a rendvédelem irányába, de akár másfele is el lehet térni. Ha úgy kezeljük, mint egy kőbevésett történetet, és azt mondjuk, hogy ami a Szilkálmán tervben le van írva, attól eltérni nem lehet, akkor azt a kérdést kell föltennem, hogy akkor miről fog beszélni a rendvédelmi érdekegyeztető fórum. Mert ha ez kőbevésett történet, és ettől csak egyetlen egy ember térhet el, akkor mi szeretnénk a BRDS nevébe arra kérni a miniszter urat, hogy szíveskedjen a rendvédelmi érdekegyeztető fórum egyik ülésére elhívni azt, akitől ez a kőbevésett történet függ, és hát egyszer egy közvetlen beszélgetés formájában megbeszélni, hogy miről is szól. Ebben nem, mert önt meg lehet győzni sok mindenről, hiszen ismeri a rendvédelmet, és ennek én örülök, hogy meggyőzhető. De arra választ szeretnék kapni, hogy ez egy kőbevésett történet, mert ettől függ az egész többi minden más.
Köszönöm szépen. Miniszter úr, kíván erre reagálni, vagy még az oldalon hagyjam a szót? Kérdezem Póvel urat először, hogy az oldalon van-e még egyéb. Hol egy szúr parancsoljon?
Ja, a másik kezdeményezői, Olec Gábor vagyok, a Vámis pénzügyi dolgozók szakszervezetének az elnöke. Ugye a másik kezdeményezők mi voltunk ebbe a nyugdíjkérdéssel kapcsolatban, de nem is ez a lényeg, hiszen itt mindenki kezdeményező, úgy vélem, mert mindenki tárgyalásokra vár. Én nagyon megdöbbentem ezen a Szél-Kálmán terven. Gyakorlatilag ugye elindult annó a minisztériumban egy bérnyugdíjbizottsági munka, ami aztán ugye egy-két ülés után felfüggesztése került, mert arról volt szó, hogy nyugdíjkérdést együtt csak illetménykérdéssel lehet tárgyalni. Ennek ellenére a pénzügyőrség tekintetében ugye mindenféle egyeztetés nélkül kiemelésre került a bérrendszer a HST alól, és a további munka is teljes mértékben megszakadt, tehát én, mint a bizottság egyik tagja, én kezdeményeztem is többször, hogy annak ellenére, hogy van-e anyagi háttér vagy nincs, annak ellenére egy kész koncepciót le is tudunk tenni én szerintem ezzel kapcsolatban. A másik kérdés, az pedig én a minisztérium felé tenném fel, mármint a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, hogy ugye minden gazdasági tervet, vagy minden törvényalkotást meg kellene valamilyen hatáselemzésnek előzni. Milyen hatáselemzések, illetve milyen elemzések készültek arra vonatkozóan, hogy milyen módon tud hozzájárulni a gazdasági növekedéshez a fegyveres és rendvédelmi szféra nyugdíjkedvezményeinek a megszűnése. És hogyha van ezzel kapcsolatban hatásvizsgálat, vagy elemzés, vagy előzetes értékelés, akkor én ezt szeretném, hogy ismertessék. A másik egy kicsit eltér a napirendi pontról, de ha már nálam van a szó, akkor én szeretném megkérdezni, hogy a tisztelt minisztérium kívánja-e működtetni az ágazati fórumot. Én tudtam, a pénzügyminisztérium jogutódja a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mi az adószakszervezettel ahhoz, hogy azok a problémák, amik arra az ágazati fórumra tartozzon, és ne kelljen itt széles körben megtárgyalni, annak érdekében mi már többször kezdeményeztük ennek összehívását. Sajnos a mai napig több mint 30 nap letelt, válasz nem érkezett, meg kellett tennünk annak érdekében, hogy egy fórum összehívással kerüljön a jogi lépéseket, vagy valamilyen intézkedés történik. Köszönöm, én ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani.
Köszönöm, válaszadást megelőzően kérdezem, hogy az oldalon eddig. Akkor a kormányzati oldalnak válaszadásra megadom a szót. Először talán miniszter úrnak, parancsolja miniszter úr.
A legelőször is ugye, hogy miért szakadtak talán meg, nem akarok egymásra mutogatni, mert nem ez a jelenlének a célja az összejövetelünknek. Az, hogy a bér miért nem tárgyalunk, mert a szakszervezet egyes vezetői azt kérték, hogy válasszuk ketté az egészet, válasszuk, beszéljünk a nyugdíjról, beszéljünk a bérről, külön. Én azt gondolom, hogy ez most lényegtelen, tehát ezért nem foglalkozok vele, viszont a következő kérésem lenne. Azt, amit a szakszervezetek együtt aláírtak, hogy mit javasolnak, gyakorlatilag, ha összefoglaljuk, milyen újszerű és milyen az államot megnyugtató új intézkedés lenne. Egyedül egyetlen egy olyan pontja van, hogy emeljük föl ugye a mindenkori nyugdíj mínusz 5 évre a nyugdíjkorhatárt. Így van? Az összes többi minden marad ugyanúgy. Körülbelül ez az egy javaslat, amelyik ebbe az irányba mutat, amely a beadás van. Más nem nagyon tapasztalok benne. Tessék? Most is így van, hát azért mondom, tehát ezt az egyet tapasztalom, hogy ezt megerősíték, semmi más, semmit, semmit. Na most, hogyha valahol üres a konyha, üres a space, és valamit kell csinálnunk, ez kevés hozzá. Tehát ez nem megy. Azon kívül, hogy nem tudom, hogy mennyire járnak a szakszervezetek a egyes területeken, amikor a 38-40 év közötti nyugdíjas, a BM nyugdíjasokkal találkoznak, és mi a közvélemény megítélése ezekről a nyugdíjakról. Amikor 38 éves ember 200-300 ezer forinttal olyan térségben lakik, ahol életük végéig az ő 5 éves nyugdíjat nem keresték meg megfeszített minimálbéres munkával. Tehát ezt is figyelembe kell venni. De még mindig nem ez a célja az összejövetelünknek. Az összejövetelünk célja a következő. Egy. Én szeretném elérni, hogy a nyugdíjjal együtt egy megfelelő bérváltozás történjen meg. Kettő. Szeretnék olyan, nevezzük privilégiumnak, vagy előnyöknek, a rendvédelmi szerveknek, amelyeket be tudunk vezetni, és amelynek a bevezetésével az állományra pozitív hatást gyakorolunk, pozitív életvitelhez juttatjuk hozzá. Ezekhez egyetlen egy javaslatot nem kaptam. Azt nyilvánvalóan legegyszerűbb, hogy 100%-kal emeljük a fizetést, ez nagyon jó, de hát ez nincs, de azt gondolom, hogy egy normális fizetésemelést el tudunk kérni, vagy legalábbis remélem, hogy ezt el tudjuk kérni. És akkor példát mondok én ilyenekre vártam, hogy azt mondjuk azt, hogy akik a HST hatája alá tartoznak, akár közalkalmazottak, vagy köztisztviselők, például a lakásvásárláshoz automatikusan állami garanciát kapjanak. Példát mondok, hogy a különféle banki hiteleknél automatikusan állami garanciát kapjanak. Példát mondok, ne 30-20-50% legyen a ezek esetekben a önrész a hitelhez, hanem legyen 0% a hitel, hisz az állam vállal mögötte garanciát, és ennek megfelelően tud cselekedni. Azon kívül... Például, az is számít ma már ugye, hogy milyen, kinek milyen iskolába, vagy hol jár a gyereke. Ez az iskoláztatáshoz. Milyen segítséget tud adni az állam? Az iskoláztatásnak például kötelező jelleggel azt, hogy a adott területi iskolába, ha többen vannak, ha kevesebben vannak, mindig a jelentkezőként megjelenő HST hatály alá tartozó személy gyermekét fel kell venni. Például olyat, hogy a HST hatály alá tartozó gyermek, vagy személy házastársának közszférába valamilyen módon foglalkoztatást kell nyújtani iskolai végzettségének megfelelően, hogy ne legyen munkanélküli, vagy legyen neki bére. Tehát azt gondolom, hogy én egyrészt küzdök azért, hogy megfelelő fizetésemelés kapcsolódjon ehhez a részhez, de nem kaptam olyan javaslatokat, amely javaslatok sokkal nagyobb a fantázia. Azt mondják, hogy ki van írva a tudományos intézet falán, hogy egy ember gondolatai nagyon jók lehetnek. De hogyha a sok ember gondolatát összeadjuk, akkor nagyon sok jó gondolat és jó ötlet származhat belőle. Nem kaptam ilyen ötleteket. Egyetlen egyet se. Engem nem kell az, hogy minden szakszervezet egyet értsen az ilyen jellegű ötlettel. Egyénileg is. Kérem, hát ha el tudjuk érni, hát ha megfelelő módon felhasználva előny tudunk a munkatársainknak nyújtani. És olyan előnyöket is kereshetünk, amely megjelenik, és egyik pillanatra a másikra nem terheli az államháztartást. Egyik pillanatra a másikra, ami nagy mértékben terheli az államháztartást, nagy valószínűséggel azt mondom, hogy nem fogjuk tudni keresztül vezetni. Tehát én azt gondolom, hogy kell ilyen. Én szeretném, hangsúlyozom még egyszer, szeretném ezt a részt egy fizetésemeléssel együtt. Ha a fizetésemelést, hogyha másképp nem, akkor úgy, hogy azt mondani, kapupéldát mondok, nehogy valaki ezt úgy vegye, hogy most én ezt megígértem, szeretném mondani. Tehát kapupéldát, hogy X hónapban 1%-kal, Y hónapban még 1%-kal, vagy a eltelt 3 hónapban Y%-kal emelkedjen ezenek a területnek folyamatában a jövedelme. Tehát ezt mind be tudjuk fogadni. Vagy például a személyes állapot karbantartása érdekébe. Azt mondani, hogy 3 évente jár 2 hét rekreációs szabadság, ezt nem tudom, ki mondta, de valaki... Igen, de ezt úgy, hogy ki is kelljen adni, vagy pénzbe meg kelljen váltani a 3. év végén. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen javaslatokkal kellene még kibővíteni azt a tárgyalási lehetőséget, amit nekem nyújtanak a kormány megfelelő üléseim. Körülbelül ennyi.
Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem, hogy most kívánnak-e reagálni rá, és utána hallgassuk meg az
engem.
Jó, parancsoljanak akkor az önök oldalán a szóval úr.
Miniszter úr, ezek, amiket említett, ezek nagyon jó gondolatok, de úgy gondolom, hogy nem oldja meg a fegyveres és rendvédelmi dolgozóknak a nyugdíjba menetelét. Én nem gondolnám, hogyha ezek a szolgáltatások úgymond bejönnének, akkor is 65 éves korokig kéne dolgozni a fegyveres és rendvédelmi szolgálatban dolgozó munkatársainknak. És befejezésül, miért átadnám a Báros Juditnak a szót, azért a levélnek az utolsó mondatát felolvasnám, hogy a szakszervezetek és érdekképviseletek készek az érdemi tárgyalásokat folytatni a szolgálati nyugdíjrendszer átalakításáról. Ezért vagyunk itt ma is, és szeretnénk is ezt folytatni.
Köszönöm. Judit, parancsoljon.
Miniszter úr, körülbelül 1,5 hónappal ezelőtt ugyanebben a teremben beszélgettünk, mert az egy beszélgetés volt az is arról, hogy milyen bizottságok dolgoznak a rendvédelem átalakításán. Ugye akkor azt mondtuk, hogy az oktatási bizottság az dolgozik, és az különböző variációkat a képzésre le is raut, de az oktatási bizottság tagjai akkor már megállapították, hogy életpályamodell, előmeneteli, bér- és illetményrendszer, nyugdíjrendszer kidolgozása nélkül nem lehet igazából egy olyan oktatási koncepciót felrajzolni, amely pozitív irányba mozdítja el a rendszert. Ennek az oktatási bizottságnak meg kell, hogy mondjam, tagja rajtam keresztül az érdekképviseletek, és működik is mögöttünk egy albizottság, amelyek találkozni szoktak adott esetben egymással. Semmiféle más olyan bizottság nem működik, amiben Felkai államtitkár úr ígérete szerint az érdekképviseleteket bevonták volna. Ezek a bizottságok az érdekképviseletek nélkül működnek. Miniszter úr, ön azt mondja, hogy adjunk ötleteket. Na most én nem szeretnék...
Segítség a munkának.
Igen, 98 és 2002-re visszautalni, amikor is felszámolták az utolsó munkai étkezéseket, étkeztetőket és vállalkozásokba adták ki, bezárták az óvodákat, megszűnt, emlékezzen rá, itt tüntettek az óvónők ön ellen, bezárták a BM-nek az utolsó könyvtárát is, és szétosztották a 72 000-es kötetet, majd 2006-ban megszüntették a BM kórházat, és utána elvették a belüttől az összes üdülőt. És ma az összes üdülő a KSF kezelésébe van, és a KSF most fogja átadni az MNV ZRT-nek őrzésre, ami annyit jelent, hogy ugye a régi volt belügyi üdülők azok nulla használattal vannak, ahol a rekreációt biztosítani lehetett volna. Nincsen semmink, csak ötleteink vannak, de azt látjuk, hogyha ötletelünk, és azt mondjuk, hogy kérem szépen Felkai úrnak, már évekkel ezelőtt mondtuk, már amikor még a régi belügybe volt, hogy a minimálbérhez lenne jó kötni a rendészeti, a fegyveres és rendészeti illetményalapot, és nem a köztisztviselő illetményalaphoz, és ezzel sok mindenfajta pótlékot ki lehetett volna váltani, akkor nem volt elég az eltelt 20 év ahhoz, vagy 92-től közel 20 év, hogy ez megoldás lenne, mert ha ez már minimálbér lenne, akkor itt az itt ülő kollégáknak megélhetési gondjaik nem nagyon lennének. Tehát ha az lenne az illetmény alap, és ahhoz kötődne. Én inkább az kérdésemre szeretnék választ kapni, hogy kőbe vésette ez a Szél Kálmán tervbe foglalt dolog, vagy nem kőbe vésett. Ha kőbe vésett, akkor azt mondja meg, hogy hogyan lehet a követ felszabadítani. Mert ha nem lehet felszabadítani, akkor a rendszer szerint, ami kijött a Szél Kálmán tervbe, 2012. január 1-ével eltörlik az 5 éves nyugdíjkorhatárt. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Pongó úr. Elnézést közben, azt hiszem, hogy bekapcsolták a légkondit, és ha az ablakot nem csukjuk be, akkor az...
De nem, egyelőre adjuk nyitva az ablakot
hagyjuk.
Is.
Jó. Parancsoljon, Pongó úr.
Köszönöm a szót. Tisztelt miniszter úr, amit hallottunk, az nagyon optimista és nagyon pozitív dolog lenne, hogy mit tudunk az állománynak adni. Én úgy gondolom, hogy nem ezt a gazdasági helyzetet éljük meg. Miniszter úr említette, hogy találkozunk az emberekkel, járjuk le az országot, járjuk. Az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban folyamatosan az állománnyal, a rendőri vezetőkkel találkozunk. Semmire nincsen pénz, küszködik a rendőrség, talán még bérfizetésre is igen-igen szükösen telik, de ebben most nem menjünk bele, mert nem ezért jöttünk. A javaslatokat, amit a miniszter úr kért, a független rendőr szakszert az elmúlt hónapokban, években számtalan tett a minisztérium és a minisztérium elődjének. Csak hadd soroljam. Például volt olyan intézkedés, hogy a cigánygyerekek, akik jelentkeznek rendőrnek, hogy előnybe részesüljenek. Mi javaslatot tettünk, hogy a rendőrcsaládok gyereke is előnybe részesüljenek. Nem volt a válasz. A lakhatási támogatás, kölcsöntámogatás tekintetében, mikor a budapesti rendőrfőkapitányság tiszthelyettese megkapta, már a készrendőrség tiszthelyettese tisztje nem kapta meg, a büntetés végrehajtási budapesti dolgozója nem kapta meg ezt a támogatást. A szociális bizottságok pénztelensége nagyon aggasztó, a kollégák olyan dolgokkal küszködnek nap mint nap, hogy már a villanyszámlát nem tudják kifizetni, és nem tudjuk mi se segélyezni őket. Az üdülőkről, amit a Judit is említett, számtalanszor javasoltuk, hogy ez a rekreáció, amit miniszter úr említett, hogy hozzuk vissza a rendszerbe, de kellenek ahhoz az intézmények is. Látjuk, hogy mi a helyzet. A BM kórház tekintetében, hiszen a múltkori fórumon itt volt az AEK főigazgatója, tehát itt se szeretném ismételni magamat, tehát az elmúlt időszakban sorozatosan tesszük a javaslatokat, hogy miben lehetne az állomány élethelyzetét pozitívan javítani, és örülök, hogy miniszter úr ezt célkitűzésnek tette, viszont ma nem ezért jöttünk ide, legalábbis mi nem, hanem a szolgálati nyugdíjért. A szolgálati nyugdíj nagyon-nagyon erősen érinti az állományt, és nagyon-nagyon érdekli, hogy mi fog történni velük. Egy pár hete ez az úgynevezett semmiségi törvény tényleg kiverte a biztosítékot, és nagyon fel vannak háborodva a kollégák ezen, de teljesen anulálta ez a nyugdíjas történet, és ennek komoly konzekvenciái lehetnek a mai 20-30 éves állomány körébe, mert le fognak szerelni. Ezeket az információkat kaptam az elmúlt napokban, hetekben, hogy az állomány jelentős, vagy egy része, akinek lehetősége lesz, aki nem a munkanélküliség elől menekült a testületbe, azok pályahagyók lesznek, mert nem lesz nekik érdemes itt maradni. Ezt hallom nap mint nap. Ne várjuk azt meg, még ez be is következik. A független rendőrszakszervezet a szocialista kormány idején is hangot adott különböző intézkedéseknek, és az lett az eredménye, amit most az helyettes államtitkár úr említett, hogy nagyon sokan elhagyták a pályát, azért, mert nem volt életpályamodell, és bizonytalanságba tartották az állományt. Azt mondták, hogy farkas kiáltunk. Nem kiáltottunk, bekövetkezett sajnos. Egyébként helyettes államtitkár úrnak mondom, hogy nem igaz az a tézis, hogy ma a magyar rendőrségtől, vagy a magyar rendészet területén 40 éves életerős fiatalok távoznak a testülettől. Nem igaz. Jelenleg a nyugdíjkorhatár 58 év, fel fog emelkedni 60-ra az elkövetkezendő rövid időszakban.
Bocsánat, még egyszer ezt nem értettem. Mi a 58 év?
Hát a nyugdíjkorhatár 58 év jelen pillanatban is, ez 60-ra fel fog emelkedni a mostani szabályozás
szerint. 40 év felett szerinted hány rendőr van bent a 44 ezer rendőrből?
Nagyon kevesen, tudom, ismerem a számokat.
38 évnél egy ilyen zuhanás van, és 1000 alatt van, ha összeadjuk a 38 év feletti rendőröknek a száma. 1000 alatt van.
Azt tudjuk, és ezért is lenne jó bent tartani a rendszerbe őket, de nem tiltással, mert most is van az a néhány száz kolléga, aki nem a pénzért, nem a fizetésért maradt a rendszerbe, hanem szakmaszeretetből, és dolgoztak tovább, holott elmehettek volna már nyugdíjba. Én tudok olyan 54 éves, 37 éves rendőri szolgálatot teljesítő kollégáról, aki nem tudott két hónappal ezelőtt elmenni nyugdíjba, és számtalan ilyen van, és bent maradt a rendszerbe. Csak az tud elmenni a jelenlegi szabályzás szerint is, aki rendőri szolgálatra alkalmatlan. Vagy pedig úgy dönt a szakma vagy a politika vezetés, hogy átszervezik a struktúrát, és nem marad beosztási helyük, vagy legalábbis megfelelő nem. De ilyenről nem tudunk, hál' Istennek. Ilyen nincsen. Aki pedig rendőri szolgálatra alkalmatlanná válik, és lehúzott 25-30-35 évet a szakmába, ne dobjuk ki, mint egy rongyot, ellátás nélkül. Ez a kérésem, úgyhogy köszönöm egyenlőre ennyit.
Oldalon még egyéb hozzászólás, parancsoljon.
Miniszter úr, Púsa Zoltán, 47 éves, nyugállományú, határő alezeres vagyok. Még mindig aktív lennék, hogyha a politika nem szünteti meg a határőrséget úgy, ahogy megszüntette. Majdnem biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül még körülbelül 2000 volt, vagy 3000 határőr kolléga bent lenne a rendszerbe. És ugyanígy bent lenne a rendszerbe az a több ezer rendőr kolléga is, hogyha az előző politikai vezetés nem kezdi el lebegtetni a felhívásunk elnére, a kérésünk elnére, nem kezdi el ijeszteni az állományt, hogy be fogja szüntetni az eddigi nyugdíj jogosultságokat. Ami nem 38-40, ahogy a kollégám mondta, 40 évesen mehetnek el a rendőr kollégák, hanem a civil nyugdíj korhata előtt 5 évvel. Elmehetnek akkor, hogyha a szakmai vezetés átszervezi az adott szakterületet, illetve megrokkannak, belebetegednek. És elmennek, és elmenekülnek a pályáról, mert lebegteti a politikai vezetés, hogy szigorítást fog behozni. Ezt mondtuk el az előző minisztériumi vezetésnek is, a politikának is ezt mondtuk el. Nem tehet róla az állomány, hogy jelen pillanatban nem olyan a fizetése, hogy inkább válassza. Inkább válassza a szakmát, mikor némelyik kolléga már nem tud megélni. Nap mint nap kapjuk a telefont, hogy milyen lehetőség lenne esetleg úgy, hogy szabadságra, fizetés nélküli szabadságra elmenni, mert akkor egy picit keresne pénzt, és utána ő visszajönne, aki nincs meg a szolgálati nyugdíjra való jogosultsága. De amit mondtál, miniszter úr, hogy 38-40 éves, ezt a sajtóból halljuk. Én nagyon szépen kérlek, hogy legalább te ne mondd ezt, hogy 38-40 évesekkel van tele a civil élet, hogy elmennek. Azért mennek el a kollégák, mert belekényszerül némelyik, hogy elmenjen. Mert a szakmai vezetés állandóan átszervezi a területet. És átszervezés esetén esetleg nincsen beosztása, és marad. Neki ez a lehetőség. Tehát még annyit szeretnénk mondani, hogy amit mondtál, hogy nem adtunk esetleg részletes javaslatokat. A mi szakszervezetünk testülete úgy olyan határozatot hozott, hogy a bent lévő kollégáknak a eddigi szerzett jogosítványairól nem tudunk lemondani, és semmilyen könnyítést, vagy illetve az eddigi törvények szigorítását nem támogatjuk. Nem tudunk erről tárgyalni. Köszönöm szépen.
Ez lehet.
Köszönöm szépen.
Akkor minek vagytok itt, ha nem akarsz tárgyalni róla?
Azért vagyunk itt, mert miniszter úr, mert az érdekegyeztető fórum tagjaként részt vehetünk, és természetesen tárgyalunk azokról a kollégákról, akik leendő kollégáink, akik esetleg most jönnének be a rendszerbe. És jönnének, hogyha egy megfelelő életpálya modellt látnak, és megfelelő fizetést látnak, amit biztosít nekik a minisztérium vezetés. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Kósa úr. Az oldalon még van hozzászólás, megválaszolja az eddigieket, miniszter úr? Vagy...
Én azt gondolom, hogy nem szoktam a levegőbe beszélni, ezért oda itt kigyűjtettem azt, hogy hány, van egy ilyen kortábla, hogy melyik szolgálatnál hány éves az átlag. Tehát a valamennyi szolgálatban lévőből bizonyos életkorban mennyien szolgálnak. Na most azt mondja, hogy ha megnézzük, ennyi átszervezés azért nem volt a területen. A rendőrség hivatásos állományában 58 év felett 3, 57 éves 8, 56, 14, 17, jöjjünk le 47 évesig, mondjuk 81, jöjjünk le 43 évesig 262. Ha ezt mind összeadjuk, akkor azt mondja, hogy 300-500, még mindig 1000 alatt vagyunk. Tehát, hogy a 2000 előtt veszük a 44 ezerből, akkor le kell jönnünk 44 éves korig. Ez nem ez nem arról van szó, hogy itt én olyan számokat meg adatokat mondok, ami az újságból származik. Ezt csak szeretném mondani. Jó, hallgassuk meg mindenkit, és akkor menjünk tovább, de ezek a korfák itt vannak nálam, és ezek nem mind átszervezések, és az is tiszta, hogy aki elment nyugállományba, az nagyon örülnék, hogyha még szolgálatban lenne. Hisz a szakmai tapasztalat, amit azt vesszük, hogy 40 éves korra érik igazán be, a 40 éves kor feletti mintegy 1000 fő maradt a szakmai tapasztalat. Ezért nem jó. Sok esetben a jogszerű, de a szakmai tapasztalatokat nélkülöző bölcs intézkedés. Ez hiányzik sok esetben. Igen. Menjünk tovább.
Köszönöm szépen, miniszter úr. Most a részkérdések megválaszolásánál megadnám a szót az NGM-től Banai helyettes államtitkár úrnak is, és akkor lehet, hogy okafogyott is lesz a kérdése, hol lesz úrnak, vagy akkor megfogalmazza utána, jó? Parancsoljon.
Köszönöm szépen. Miniszter úrhoz csatlakozva még engedjék meg, hogy egy-két általános dolgot mondjak, ami tényleg keretbe helyezi a mostani konkrét megbeszélésünk tárgyát. Bárdos Judit elnök asszony azt mondta, hogy a szféra jövedelmi viszonyai nem változtak az elmúlt években. Ezt pontosan tudom, én is 10 éve a közszférában dolgozok. Mint magánember nyilván örülnék neki, hogyha a közszférában nagyon jelentős azonnali bérintézkedéseket lehetne megtenni, vagy lehetett volna megtenni, de mint kormánytisztviselő látom azt, hogy nincsen erre lehetőség. És itt csatlakoznék Holec úrhoz, aki azt mondta, hogy megdöbbentő a Széll Kálmán terv. Én nem akarok nagy szavakat használni, de megdöbbentő az a helyzet, amiben vagyunk, amit miniszter úr is említett. Tehát hogy van az, hogy a kamat kockázati felárokon, a magyar államadósság besorolásán több 10 vagy 100 milliárddal többet fizetünk, mint más országok. Tehát hogy létezik az, hogy amellett, hogy a közszférában nem történtek béremelések és más intézkedések, növekedett az államadósság, és az unió átlagához nem zárkóztunk föl. Semmit, egy tapottat nem tettünk. És itt kapcsolódnék egy harmadik ponthoz, hogy Kósa úr mondta, hogy semmilyen jogosultságról nem mondanának le. Én azt gondolom, hogy ha nem teszünk semmit, semmilyen területen, semmilyen változtatás nem történik, akkor biztos, hogy nem lesz jobb a helyzet, akkor biztos, hogy mindnyájunk adófizetői pénzéből továbbra is 100 milliárdokat dobunk ki az ablakon, és nem akarom önöket emlékeztetni arra, hogy egy-két évvel ezelőtt mi történt, amikor a gazdasági válság történt, mi történt egy Szlovákiával, aki már euróval rendelkezett és nem érezte meg, és mi történt a magyar devizahitelesekkel. Hát nem tudom, hogy önöknek van-e devizahitel, pontosan tudják, hogy az ország egészének helyzetek milyen implikációi vannak. Ez az a keret, amit ne haragudjanak, hogy ilyen talán közhelyszerű dolgokat mondok, de mégiscsak ez az a keret, amin belül hangsúlyozom, hogy minden területet érintően reformokra, átalakításokra van szükség. Most a konkrétumokat illetően kőbe vésette a Széll Kálmán terv. Én azt gondolom, hogy miniszter úr kiegészít, hogyha valamit itt nem mondok, de nem jól mondok, vagy nem pontosan mondok, de a Széll Kálmán tervnek az irányai, az alapvető irányai, azokat a kormány eldöntötte. Természetesen a részletkérdésekről folynak az egyeztetések, és a nyilvános Széll Kálmán terv ugye azt mondja, hogy 2011. július 1-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az érintett tárcákkal együtt felülvizsgálja a korengedményes nyugdíjak rendszerét, és javaslatot tesz azok megváltoztatására. Ez az egyik pont, amit ki akartam emelni, és csatlakozva a miniszter úrhoz. Emellett 2011. július 1-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztériummal, a Honvédelmi Minisztériummal és a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együtt kidolgozza az új közszolgálati életpályamodelleket. Tehát azt is hangsúlyozni kell, hogy ebben a drámai, vagy azt gondolom, hogy komoly helyzetben nem csak egyoldalú lépések vannak, hanem igenis egy életpálya modellről is szól a Széll Kálmán terv. Ami konkrét kérdés még elhangzott Holec elnök úrtól, hatásvizsgálat. Természetesen készültek hatásvizsgálatok, és azt kell mondjam, hogy sajnos épp azért, mert a nyugdíjrendszer átalakítása csak egy kis létszámot érint a HST hatájára tartozóknál. Ugye a miniszter úr mondta a megdöbbentő számokat, ez rövid távon jelentős költségvetési megtakarítást nem eredményez a magyarul a rendszernek az átalakítása. Ugyanakkor két kérdés felvetek. Hosszabb távon amire az Európai Unió folyamatosan koncentrál. Ugye 50 éves nyugdíjfenntartatósági modelleket kell kötelezően készíteni, és meg kell. Hosszabb távon nagyon jelentős hatása lehet a önmagámnak a nyugdíjrendszer átalakításának, és ha megengedik, ez egy társadalmi igazságossági kérdés is az, hogy meg kell nézni, hogy vajon melyek azok a munkakörök, ahol valóban indokolt előrehozott nyugdíj lehetőséget alkalmazni, és melyek azok, amik nem. Ugye a 70-es évekből származik az a jogszabály, ami rögzíti azon munkakörök listáját, ahol előrehozott nyugdíj lehetőség van. Ez évek óta nem változott, és a korábbi kormányok is többször tettek kísérletet ennek a felülvizsgálatára. Tehát azt gondolom, hogy egy általános törekvés már jóval korábban megfogalmazódott arra, hogy felül kell vizsgálni, valóban melyek azok a munkakörök, ahol indokolt az előrehozott nyugdíj lehetősége. És a harmadik dolog, amit említenék, Holec elnök úr említette, hogy működnek az érdekegyeztető fórumok. Hát én többükkel találkoztam ezen a héten is egy egyeztető fórumon, hogyha volt olyan jellegű megkeresés, volt olyan jellegű megkeresés a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, amire a minisztérium nem reagált, én azt tudom ígérni, hogy ennek utána nézek, ugyanúgy, ahogy korábbi megkereséseknél is ezt tettem, és természetesen, hogyha nem válaszolt valamire a minisztérium időben, azért elnézést kell kérjek, és konkrét megkeresésnek utána nézek, hogy hol áll, és miért nem válaszoltunk. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Mielőtt megadnám a szót reagálásra, azelőtt miniszter urat is megkérem, hogy legyen kedves az eddigi felvetéseket megválaszolni, parancsoljon.
Rendben van. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Legelőször is nézzük meg, hogy az elmúlt időszakban, tehát amióta a HST hatályba lépett, és ez a nyugdíj rendelet pillanatnyilag érvényben van, ugye mindenki tudja, hogy a belügyminisztériumnak kell kifizetni azt a különbséget, amíg a rendes nyugdíj és a korábban elmentek között van. Mekkora ez az összeg pillanatnyilag? Évente. Mennyi? 62 milliárd forint volt igen, 62 milliárd forint volt ez a belügyi területre vonatkozóan. A honvédség részeiért természetesen nincsenek benne. Tehát ez a 62 milliárd forint, ami összegyűlt, mint egy 17 év alatt. Ha 20-szal számolunk, hogy egyszerűbb legyen, az annyit jelent, hogy évente 3 milliárd forinttal növekedett, és még egy jó darabig növekvő pályán van. Én nekem a célkitűzésem az, hogy elismerve a nyugdíjasok fáradozásait, elismerve a területen eltöltött időszakot, de ezt a pénzt az aktív állományra szeretném költeni. Az aktív állományra szeretném költeni, és hogyha azt vesszük, hogy jövőre ez nem fog emelkedni, helyből találtunk körülbelül 3,1-2 milliárd forintot, amit valamilyen módon be tudunk már hozni az aktív állománynak a juttatásai közé. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy ezt tovább folytatjuk, nem tudom, meddig fog fölmenni, de hát, hogyha túl korán mentek el, hogy 50 éves és 80 évek elélnek ebben a szituációban, akkor még van 10 év ugyanilyen ütembe történő, vagy magasabb ütembe történő növekedéshez. Tehát ez azt jelenti körülbelül, hogy még 10 év múlva ez körülbelül 100-120 milliárd forintnyi összeget fog kitenni. És ezt azoknak fogjuk fizetni a belügyminisztérium anyagi terheiből, akik már valamilyen korkedvezmény miatt mentek el nyugdíjba. Azért, hogy a korkedvezmények ki hogy ment el nyugdíjba, azon én nem akarok vitatkozni, mert valóban van olyan, akinek nem kínáltak fel lehetőséget. Ezt tudom magamról is, engem is úgy küldtek el, kérlem szépen, egyik pillanatra a másikra, hogy megkaptam a nyugdíjas könyvet, és mondtam nekik, hogy hát semmi probléma, nekem egész életemben azt szerettem volna, hogyha például a BRFK-n vezethetném az életet, nem volt éppen életes osztályvezető a BRFK-n, életes osztályvezető lehetnék a BRFK-n, mondták, hogy sajnos ez most nem lehetséges, mondtam, hogy életes nyomozó akarok lenni, és kérdezik, altábornagyként. Hát mondom, jó, hát altábornagyként, de erre se volt lehetőség, tehát van ilyen is, magam is átéltem. De azért a jelentős részében maradjunk abban, hogy van olyan is, aki az átszervezést kihasználva, és van olyan is, aki az egészségügyi helyzetet figyelembe véve, mert ugye aki már 5%-kal nem felel meg a fegyveres szolgálatnak, azt kihasznál, és 5% azért, itt ha körülnézek a termen, aki 40 éves elmúlt, 5%-a mindenkinek van, ez egészen biztos. Ezt kihasználva nem élt a lehetőséggel, hanem azt gondolom egy picit visszaélt a lehetőséggel. Tehát van ilyen is. Ezt valamilyen módon azt gondolom, hogy meg kell kísérelnünk kiszűrni. Azon kívül én gondolkodom egy olyan lehetőségen is, hogy azt mondom, hogy a jelenlegi aktív állománynak, aki, ha elfogadjuk azt, feltételezünk, beszélgetünk, jó? Beszélgetünk. Ha elfogadjuk azt, hogy 65 éves kor legyen, számomra nehezen elfogadható, hogy ebbe a 65 éves korig a tűzoltó a hátán a lélegeztető készülékkel együtt lehozzon még egy 100 kilós embert is a létrán, vagy a lépcsőn, vagy egyéb helyen, vagy esetlegesen a rendőr egy tömegverekedésnél mankóját félretéve kidobjon néhány embert a kocsmából, hogy nos, már aztán rend legyen. Tehát nyilvánvaló, hogy ez valamilyen módon kezelni kell. Gondolkodom egy olyan lehetőségen, és hogy azt mondjuk, hogy rendőr ettől eddig, ameddig rendőr, vagy a HST, így mondom, a HST hatája alá tartozik valameddig, amíg itt szolgál, addig a nyugdíj szorzója, ami a nyugdíjazáshoz kötődik, mondjuk 10 pont. Egyébként egy átlag más területen dolgozóknak, akik az életük kockáztatását az esküjük során nem ajánlják fel a hivatásukhoz, azoknak mondjuk 5, vagy 0, mindegy. Tehát van egy különbség, ez a lényege. A különbségnek a lényegét, ha jól megfogjuk, és azt mondja, hogy ő szolgálatot teljesít 20 évig akar. Ezt a 20 éves szolgálatát ezzel a nyugdíjszorzóval megállapítják már előre, és megkapja. Ezt követően az állam kötelezettséget kellene, hogy vállaljon, hogy közalkalmazottként valamilyen módon alkalmazza. Ez a közalkalmazott, aki már megfáradt, tegyük föl, hogy elmegy közterületfelügyelőnek, elmegy különféle, erre is kérek javaslatot, hogy hogyan lehetne őket alkalmazni, amit szívesen is csinál, nem megalázó, hanem azt gondolom, hogy belefér ugyanabba a kategóriába, mint egyébként, és azt a szolgálatát meg az ottani nyugdíjszorzónak megfelelően végzi, tehát mondjuk ott 0 vagy 5. Eléri a korhatárt, és akkor a összeadódik neki ez a nyugdíjszorzója, aki végig itt volt, az végig megkapja ezt a szorzószámmal, tehát azt mondja, hogy 65 éves korig, mert azért van olyan szolgálat, aki, mit tudom, egy életes vizsgáló épp, hogyha itt tartunk, aki nem butul el, azt meg tudja csinálni simán, sőt, tehát a bölcsességével és a szakmai gyakorlatával meg tudja oldani ezeket a problémákat. Bizonyára van olyan ügyeletes is, aki magát karbantartva, minden további nélkül a bölcsességét, ismereteit felhasználva végig ki tudja szolgálni ezt az időszakot. De ugyanakkor, aki a behatoló például a teknél, és ugye a gyorsaságán függ sok esetben a saját és a TUSZ-nak az élete, hát azt nem szeretnénk itt, az először jöjjön át rendőrnek, mondjuk a teknél legyen 20-szoros a szorzó, a sima rendőri szervezetnél legyen 10-szeres a szorzó, és ameddig ott szolgált, azt kapja, ezt szorjuk be, és a végén, hogyha befejezi a munkásságát mondjuk iskolarendőrként, vagy valamilyen hasonló módon, akkor az 0-szoros, és akkor megnézzük, hogy ez a nyugdíját milyen módon állapítja meg. Tehát én azt mondom, hogy legyünk kreatívak. De most azt mondjuk, hogy jó, nem csinálunk semmit, mert ezt így elfogadhatlan. De tegyünk javaslatokat, nézzük meg. Tehát én el tudok egy ilyen dolgot képzelni. Meg karbantartja az állományt. Utána már reményeim szerint, hogy ezt jól megfogalmazzuk és jól megcsináljuk, nem ez lesz a problémánk, hogy elmennek időnek előtte, hanem az, hogy több olyan akar bemaradni, aki már esetleg alkalmatlan lesz arra a feladatra, amit elvégz. És nekünk kell azt mondani, ne haragudjál, de hát ezzel a fizikai állapottal, hát két mankóval jársz, mégse lehetsz itt ezen a technél bevetési csoportvezető vagy valami. Tehát én azt mondom, hogy nézzük át az összes lehetőségünk. Van egy történelmi esélyünk. A történelmi esély, amit ránk kényszerít az élet. Tehát nem azért mi ezt választottuk, hanem azért, mert üres a kamra, nem fogunk tudni megélni, megy az egész ország a lecsóba, hogyha nem változtatunk rajta. Ne felejtsük el, 2002-ben 52%-a volt a GDP-nek a adósságállományunk. Most 82%. Ha hozzáadjuk még a különbséget, hogy a banki kamatlábak növekedése miatt, hogy mennyivel többet fizetünk azért az 52%-ért is, ami már korábban benne volt, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy mi tartjuk el, ez az 55% a ország munkaképes lakosságának, mert 45%-a nem dolgozik, 55%-a mi tartjuk el a nyugat-európai különféle nyugdíjas alapokat. Abból élnek jól. Abból élnek jól. És valamit ennek az érdekében tenni kell. És akkor itt van még egy másik feladat, amiben ismét csak segítséget kérek. Az országnak, mint említettem, az 55%-a dolgozik, végez munkát. A 45%-a munkaképességről beszélek? Nem. Kérem szépen, most végeztem, belügyminisztérium kapott egy lehetőséget, amit önként jelezkedünk, hogy a közfoglalkoztatást oldjuk meg ezekre a területekre is. Megnéztem, hogy annak a tekintetében, hogy ki az, aki munka nélkül pénzt kap, mennyi pénz áramlik ki az országból? Na, kérem, nem az országból, bocsánat, mennyi pénz áramlik a nem dolgozókhoz? Mondjunk egy összeget. A nyugdíjasok nincsenek benne, tehát a nyugdíjas azt mondom, hogy megdolgozott érte. Mondjunk egy számot. Igen, ez most azt mondom, tehát ez jó, 45%. De mondjunk egy számot, hogy munkanélkül mennyi pénzt adunk ki, hangsúlyozom, nyugdíjasok nélkül. Nyugdíjasok nélkül. Kérem szépen 900 milliárd forintot, és ebből 300 milliárd az, amit munkaképes, egészséges embernek fizetünk. 300 milliárd forint. Kérem, hát valamit tenniük kellene ennek érdekében, mert fölmerül a kérdés, az ország többi része miért tartsa el őket? Miért? Tehát ebbe is kérek segítséget. Én azt szeretném, én ezt elmondtam több helyütt, hogy minden egészséges, munkaképes ember dolgozzon. Dolgozzon. Ha nem találunk olyan munkát, amit a piac felképes venni, akkor találjunk olyan munkát, ami az ország javát szolgálja, ha nem közvetlenül későbbiekben, és ezt az ország javát szolgáló munkát végezzük el. Na most ez egy kicsit tágabb kör volt, mint amit közvetlenül megkívánt a válaszadás, mert rátérnék a válaszra, mert látom, többet jelentkeznének. Tehát itt a következő. Igaz, hogy 98 és 2002 között én megszüntettem az óvodákat, meg az iskolát, de sok mindent nem. Nézzük meg, hogy kik jártak azok, hol voltak ezek az óvodák. Vagy a megyeszékhelyen, vagy a fővárosba. Kik vették igénybe? Meg a hetes iskolát? Kik vették igénybe? Még volt. Még egy volt a Németvölgyi úton. Volt. Volt. Nem vitatkozunk, mert volt. Németvölgyi úton volt a egy darab hetes iskola. Kik vették igénybe? Miért? Hát egyetlen egy őrmester se láttam köztük, a szülők között. Ki volt az? Tessé? Elég szomorú. Hát ezért gondoltam, hogy miután az állománynak ugye a 99%-a nem juthatott ezért hozzá, annak az 1%-nak, és mondom, egyetlen győrmester se volt a iskolások meg a gyerekek között. Én azt gondoltam, hogy ez nem kell. Viszont nézzük meg, hogy a 4 év alatt mennyi volt a béremelkedés? Ja, az egy másik dolog. Nem, az egyetőt együtt kell nézni. Az együtt kell nézni a kettőt. Több mint 30% volt az első béremelésünk. Az első béremelésünk. És én szeretném ezt elérni ismét ebbe a 4 évbe. Küszködik a rendőrség, igen, küszködünk. Küszködünk, és az egész ország küszködik. Együtt küszködünk. Nem lehet kiszakítani az országból a fegyveres testületeket és a fegyveres szerveket. Gyűlölet fog irányunkba menni, ha kiszakadunk belőle. Együtt kell lennünk az országgal, természetesen az előnyöket, amiket el lehet érni, úgy kell elérni, hogy ne megvetés jelenje meg az ország lakói számától a testületek felé. A rendőr családot egybe akarom tartani mindenféleképpen. De mindenki tudja, hogy én rendőr maradtam. Tetszik, nem tetszik, én rendőr maradtam. Tehát ez van. És dolgozok, hát hogyha azt nézzük, hogy én már 63 éves vagyok, hát mire dolgozok? Dolgozok, mert imádom a rendőrséget, imádom az országomat, és dolgozok. Remélem, hogy jól is. A különféle támogatások, amik itt voltak. Kérem, ki kell egyensúlyozni, igen, hogyha a hivatás szolgálatot azt veszük, hogy a törvény alapján ez egy egyforma erőfeszítéseket igénylő szolgálat, akkor ki kell, ha kapja a budapesti, akkor aki életvitelszerűen Budapesten él, hát annak ezt meg kell kapnia, hogyha ilyen feltétellel adták. Ha csak azért adták, mert a Budapesten szolgál, akkor az helytelen dolog. Hát miért kap azért, hogyha itt szolgál, de ugyanúgy vidéken él, akkor nincs értelme. Ha életvitelszerűen Budapesten él, akkor itt költi el a pénzét más feltételek mellett, mint aki egy kis faluba más anyagi lehetőségek között, meg más termelési lehetőségek költi el a fizetését. Állami egészségügyi központ. Igen, az állami egészségügyi központnak jelen pillanatban van a miniszterek előtt, a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter előtt az egész átszervezési kérdése. Ez, ahogy megcsinálták, ez vérlázító. Elvették a kórházat, elvették az ellátási lehetőségeket, és még arra se vették a fáradtságot, hogy átvigyék a kortörténeteket, és a kortörténetek nélkül ha valaki bemegy újonnan, nincs megfelelő ellátása. És akkor van még egy óriási probléma, ugye nálunk ugye megvolt a rendőrorvosi szolgálat, a rendőrorvosi szolgálatból a hospitálásra a belügyi kórházhoz jártak. Kérem, elvették a hospitálási lehetőséget az orvosaink fejlődése elől. Így is tudom, Judit, azért. Hát, én ezekért küzdök, hogy ez mind meglegyen. Mind meglegyen. Tehát én azt kérem, hogy gondolkozzunk közösen. Mi valamit nyissunk ki, mert... Igen. Igen, mindenki leveti az akkóját, aki ezt, igen. Nincs, hogy... A hölgyek a bluználjanak meg. A bluználjanak meg, ez az egy kérdésem. Úgyhogy... Tehát ennek megfelelően... Én ezt nem... tartom ilyen lezárt megbeszélésnek. Én ezt egy vitaindítónak tartom inkább. Nézzük meg. Csináljunk közösen egy olyan táblát, amelyikre azt mondjuk, hogy a nyugdíj az 65 évig jár, a nyugdíj előtti időszakot nevezzük másnak, és nézzük meg egy ilyen szorzószámmal, hogy hogy tudjuk ezt jelen pillanatban megcsinálni. Zsinka urat kérem fel ennek az összefoglalására. Elárulom már, hogy ezelőtt volt egy parancsnoki értekezlet is, ahol a parancsnokoknak ugyanezt a feladatot kiadtam. Tehát kérem a parancsnokoktól is ugyanezt, vezetőktől, és több értekezletet szeretnék tartani. És külön szeretném még egyszer mondom kérni azt is, hogy részt kell vennünk ebbe a közfoglalkoztatás területén az ország 45%-ába. Idáig a következő javaslatok gyűltek össze. Megnéztük azt, hogy milyen területeket önt el a víz évről évre. Ezért szeretném, hogyha kubikolással, nem gépi erővel, nincs rá pénz, nincs mással, hagyományos módszerrel, hogyha meg lehetett a Tiszát szabályozni, azt gondolom, hogy a lapát ugyanúgy fog most is, mint akkor fogott. Hagyományos módszerrel, hogy lehet záportározókat építeni, csatornákat építeni, ami két funkciós, tehát egyszer elvezeti a belvizet, egyszer visszavezeti a vizet megfelelő átemelő rendszerre, ha öntözni kell. Akkor hogyan lehet az erdőinket megtisztítani a különféle dologtól? Magyarország a parlag fűtől például szenved. A Magyarországon több mint a lakosság 25%-a allergiás. És kivesszük azt a munkaképes és dolgozni képes embert, hogy lehet kiirtani a parlagfűvet? Például ezekkel a emberekkel, akiknek nincs effektív munkahelyük, viszont munkahelyük kihasználatlanul van, és eltartjuk őket. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre is kérek majd javaslatokat. Már csak azért is, mert nem várható jelen pillanatban, elvárhatónak elvárható, de nem várható, hogy ezek az emberek, akik most kigyűjtöttem ezt is, 130-140 ezer forintot tudnak összeszedni havonta különféle segélyekből és támogatásokból mindenféle munkavégzés nélkül. Családonként. Így van. Két gyerekes család. 130-140 ezer. Egy gyerekes család. 98-110 ezer forint között. Akik régről is tudják, hogy mindig számolok, mielőtt valamiről beszélünk. Hát ezt meg kell szüntetni. Vagy
vagy azt veszük észre, hogy senki nem fog dolgozni. Hát miért dolgozna? Hát ki minimál bérért töri magát, ugyan ennyit tud két gyerekkel összeszedni. És naponta föl kell, dolgozik, és sok esetben munka idején túl foglalkoztatják. Na, ennek a lényege az, hogy itt majd a rendőrségnél, a körzeti megbízottakra feladat fog hárulni, mert be fog kopogtatni, hogy jöjjön dolgozni. Rendőrorvosokra is, mert az megállapítja, hogy egészséges. Tehát itt ezekre a területekre kérem szépen majd a támogatást és az együttműködést. És a hivatásos szolgálat területén számítok minden egyes munkatársra. Körülbelül ennyit a eddig elhangzottakhoz.
Köszönöm szépen, miniszter úr, akkor most a jelentkezések sorrendjébe adnám meg a szót. Póvel úr először, és aztán utána akkor hol lett úr, megadom meg.
Miniszter úr, azt hiszem, sok mindenben egyetértünk, amit mondtál. Egyre feltétlenül szeretnék reagálni. Említetted, hogy az állampolgárok megítélése a rendvédelmi dolgozók irányában milyen negatív lesz, vagy már most is. Én úgy gondolom, hogy ez nem az itt ülők és nem a kollégáinknak a bűne, hanem a mindenkori politika felelős ezért a dologért. Érdekes módon az nem hangzik el a médiában állandóan, hogy a parlamenti képviselőknek is van nyugdíjkedvezménye, csak állandóan az, hogy a fegyveres és rendvédelmi dolgozóknak a szolgálati nyugdíját kell megszüntetni. És én át is adnám a kollégáknak a szót. Köszönöm.
Köszönöm. Hollett úrnak adnám meg a szót, parancsoljon.
Csak tényleg rövid reagálásra, gyakorlatilag ugye javaslatok tekintetében mindig is partnerok voltunk. Amíg folyt a bizottsági munka, addig az összes szakszervezet küldte a véleményét, módosító, előremutató javaslatait, összegeztük, ezt folyamatosan küldtük. Tehát ezzel én azt gondolom, hogy a szakszervezetek előremutató javaslatával nincs gond. Államtitkának úrnak mondanám közben, hogy a Szélkámlán tervnek csak a szolgálati nyugdíj radikális megszüntetésének szándékára értettem a megdöbbentőt, nem az egész Szélkámlán tervet, tehát félreértés ne essék, ebben partnerok vagyunk, hiszen én tagja vagyok az Európai Vám és Adóügyi Szövetségnek, én elnök helyettes vagyok ott, a mai nap fordítottam le például az egyensúlyjavító intézkedések adóreformmal kapcsolatos részét, pontosan azért, hogy ez a szövetség is tárgyalja, és ott, ahol baj van, Portugáliában, stb. Másik országokban, próbálja meg ez a szövetség erre az irányba terelni az adómódosításokat. A minisztériumi párbeszéd tekintetében vett segítségét megköszönöm, azt természetesen igénybe kívánnánk venni, még mielőtt itt bármiféle gond lenne, és egyben javasolnám azért, hogy tereljük egy kicsit vissza az ülésnek a menetét arra, hogy szolgálati nyugdíj, milyen változtatások, milyen kompromisszumok, illetőleg igazak-e azok a rémhírek, hogy felülvizsgálják a nyugdíjakat, visszarendelik a kollégákat, ami nap mint nap sokkolja a rendőri, illetve az egész hivatásos állomány idegrendszerét. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna.
Köszönöm szépen, Hollec úr. Az oldalon Bárdos Judit asszonynak adom meg a szót, ezen a Árok úr következik.
Helyettes államtitkár úrnak a következő hétfőn, amikor találkozott az oldal egy-két résztvevőjével, az a közalkalmazottak országos munkajogi tanácsa volt, és azért nem egy ágazati érdekegyeztető fórum, hanem egy szektorális, az egész közalkalmazottakra kiterjedő. Az ágazatinál a Holac úrék azok, akik éppenséggel tárgyaló partnerek. Ugye az egyes polgármestereknek 7 éves a korkedvezménye, 7, és ugye a parlamenti képviselőknek is meghatározott esetekben 5 éves. Tehát azért ezt hozzátenném, hogy ha már korkedvezményes nyugdíjról beszélünk, akkor nem csak a hivatásos állomány nyugdíjáról van szó, hanem másról is. Pintér Sándor miniszter úrnak pedig a következőt szeretném elmondani. A hivatásos állománynak a kétharmada a végrehajtói szolgálatban dolgozik, az utcán, a BV intézetekbe, a tűzoltók rohangálnak fölfele, tehát nem egy olyan típusú munkát látnak el, amit utána az irodába ki lehet váltani. Egy vizsgálótiszt, egy igrendes, egy humánpolitikus, egy jogász, stb. Az megfelelő akárhány évig el tud dolgozni. De ezeknek a kollégáknak, akik többségében egyszerre fogják majd a korhatárt elérni, mert annyira fiatal az állomány, hogy amikor majd oda jut, akkor ez egyszerre lesz nyugdíjkorhatáros, vagy előtte 5 évvel, vagy akárhány évvel fog dolgozni. Ennyi munkát az adott szervek nem fognak tudni az irodákban, és könnyített munkát biztosítani. A másik pedig, hogy Talán tényleg vissza kéne térni a hivatásos állományhoz, mert az, hogy meg kell oldani a belügyminiszternek és a belügyminisztérium apparátusának ezt a másik rendszer, közel 50%-os nem dolgozói körnek a munkába állítását, hát ez jelen pillanatban legyen a belügyminiszternek a problémája, meg a közigazgatási államtitkárnak, mert jelenleg mi addig nem tudunk mással foglalkozni, míg konkrét válaszokat a szolgálati viszonyban állókra nem kapunk. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Árok úrani a szó, aztán Talabér úrnak adom meg a szót majd.
Árok úrnak, hivatásos tűzoltók független szakszervezete. Banai úrhoz lenne egy észrevételem, mi adjunk választ arra, hogy Magyarországnak milyen a kockázat, a besorási kockázati tényezője. Szerintem még kérdezhetnénk öntől, hisz ön mondta az előbb, hogy nem tudom hány éve ezen a területen dolgozik. Tehát ezzel önnek kéne tisztában lenni, nem nekünk, én azt gondolom. A Szélkálkmán térben hol vannak a szakszervezetek? Tehát ugye itt elhangzott, hogy kivel kell egyeztetni, milyen tervek kidolgozása, a szakszervezetek azok egy az egybe ebből kimaradnak. Nem működnek a munkabizottságok, Holec úr elmondta. Tehát ötletelhetünk, adtunk be javaslatokat is, így Pintér úr nem tudom, hogy vagy nem kapta meg a javaslatunkat, decemberben beadtuk írásba, hogy mit javasolnánk, esetleg ez lehetne az egyik lába például a hivatásosoknál az egész rendszernek. Románia, Spanyolország bércsökkenés volt persze, könnyen. Tehát hogyha mi is 900 eurót keresnénk havonta, és nem 300... Tessék? Románok nem mennyi az illetmény most?
Románoknál forintba?
Teljesen mindegy, vegyük a cseheket, 900 euró körül keresnek, nem tudom mennyi a románoknál, de jobban keresnek mindig különben, az biztos. De, én is így tudom. Jó. Ott milyen posztot látja a miniszter úr? Romániában milyen politikai választásban a miniszter úr kimutathatja? Na, visszatérve akkor... Szélkálmán terv, ugye, hát nem kőbevésett szerintem, politikai vezetők, politikusok, polgármesterek ebből kimaradtak, hogyha jól tudom. Tehát az őkor kedvezményes nyugdíjukról nincs szó a Szélkálmán tervben. A hitelekkel kapcsolatban és az ötleteléssel, tehát az számomra nem megoldás, hogy 100%-os hitelt nyújtunk az állománynak, tehát még jobban telletömjük hitellel. A jelenleg itt se tudja fizetni, nem az, hogy még újat adunk neki, és oda varjuk a nyakába. Hallottam én ilyet is, hogy autóvásárlási kedvezmény. Tehát nem autóvásárlás, üzemanyagra nem telik neki, nemhogy még vegyen, és élelemre tényleg ilyen problémák vannak. A HST-be betenni azt, hogy 3 évente x idő bent volt, 10 évente el kellett volna küldeni a hivatásos állományt rekreációra. Ez kikerült a szolgálati törvényből. Tehát nincs új a nap alatt, ez bent volt, csak pénzhiány miatt erre nem került sor. Az egy másik történet, hogy nincs hova. Mindkét oldal elmondta, én úgy emlékszem ősszel és koratélen is, hogy csak és kizárólag a különböző koncepciók együtt mozoghatnak. Nincs olyan, hogy külön mozog a bér, vagy külön mozog a nyugdíjkoncepció. Számomra teljesen meglepő az, amit miniszter úr mondott, hogy valamelyik szakszervezeti vezető azt mondta, hogy csak a nyugdíjat... Erre mi is kíváncsiak vagyunk, de a kormányzati szándék is, ugye ott miniszter úr, mint a kormány képviselője volt jelen, azt mondta, hogy csak és kizárólag együtt mozoghatnak ezek a koncepciók. BM-üdülőket, hogyha odaadják az MNV-nek, akkor hát nem tudom, az előbb-utóbb vagy eladásra kerül, vagy pedig le fognak pukkanni, ez szerintem azért jobb sorsra lenne hivatott. Az ötletelésről és a bérekről még egy pár szót, tehát beszélhetünk arról, de mind a mai napig nem jelent meg a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál a kafetériát szabályzó BM rendelet. Tehát miről beszélünk, hogyha a jogos járandóságát január óta nem kapja meg a hivatásos állomány? Döbbenet számomra ez. Közlönyben nem jelent meg. Döbbenet egyszerűen. Az, hogy pedig vonulnak el az állományból, nem csak rendőröknél jellemző, 2-3 hetente hívnak fel az állománytól, 8-10 éves tűzoltók.
Na most ezt a beletrafáltát.
Köszönöm. Tehát nem csak a rendőröknél, tűzoltóknál is hatalmas probléma az elvándorlás. 2-3 hetente kollégák 8-10 éves múlttal hívnak fel, hogy lemondással hogy tudják otthagyni minél hamarabb az állományt, mert ha lehet, akkor holnap már a civil szférában helyezkednének el. Ha ezeket az embereket kiengedjük a rendszerből, már pedig nem tudunk mit csinálni, hisz lemondással ugye joga van arra, hogy távozzon a rendszerből, illetve úgy mondom, hogy ha nem tudjuk itt tartani, akkor még nagyobb lesz a probléma, mint most, hisz ezeknek van meg az a kis szakmai tapasztalata, amit az öregek nem tudtak átadni annó. A korfa a rendészet területén mindenhol 38-40 év körül beszakad. Ez egyáltalán nem újdonság és nem egy-egy szférának a jellegzetessége. De ön szerint ez az egyén hibája, vagy a rendszeré? Ők éltek a rendszer adottságaival, a lehetőségekkel. Ők ugyanúgy éltek ezzel, mint azok a 40 és 50 év között nyugdíjba ment kollégák, hivatásosok, akik annó azt az utat választották, vagy kellett választaniuk. Miniszter úr, szeretnék kérni egy kimutatást. 96-tól napjainkig, melyik évben, melyik testületektől hányan mentek el nyugdíjba? Itt teljesen jól látható lesz az a politikai felelősség, hogy amikor elkezdték lebegtetni azokat a különböző változásokat, amik a hivatásos állományt érintenék, akkor indult el a tömeges nyugdíjba vonulás. Tehát amíg a hivatásos állomány biztosnak érezte a munkakörülményeit, munkahelyét, addig nem volt ez jellemző, ugye ez olyan 96-tól 2005-ig, és 2005 után elindult a tömeges elvándorlás a hivatásos szervektől. Ezt a kimutatást, hogyha lehetne, szeretném elkérni. Köszönöm szépen!
Csak közbenső választ adnék a Juditnak, ugye, hogy egyszerre jönnek majd ezek, és nem fogunk tudni nekik megfelelő munkahelyet biztosítani. Kiszámoltam azt, hogy ugye, figyelembe véve az 40 éves korig, aki most meghaladta a 40 éves kort, összesen nincs 1000 ember. Tehát azt az 1000 embert azért el fogjuk tudni helyezni, meg ez 40 éves kor felettiről beszélek. Érthető, amit mondok? Na most, hogyha az összes többi, amit itt vannak, utána vesszük figyelembe, szétosztva, de ne is azt vegyük figyelembe. Tehát 25 év múlva, tehát 2035-ben jelenik meg az első nagyobb léptékű csoport, 1000 fő. Hagyjunk valamit az utódainkra is, hogy oldják meg a problémát, jó? Jó, most kettőről beszélünk. Bocsánat, hogy bennmarad vagy nem marad bent, az kettőről beszélünk. Az egyik az, hogy ha egyszerre akarunk 65 évesen mindenkinek munkahelyet biztosítani, nem azon a területen, ahol volt, ez 2035-ben következik be, akkor jön az első nagyobb léptékű 1000 fős ilyen kikerülési csoport a jelenlegi figyelem, életkor figyelembevételével. Azt szeretném, hogy erről most ne beszéljünk, ez 2035-ben lesz esedékes, akkor majd megoldják azért, mondom, minden ne oldjunk meg az utódaink helyett, jó? Tehát, igen.
Egy dolog, elnézést, miniszter úr, kimaradt. Ön említett egy 3,2 milliárd forintos jövő évi lehetséges keretet. Nyugtasson meg, hogy csak nem ezzel gondolkodnak, vagy nem ezzel a kerettel számolnak, mert ezt, hogyha lebontjuk egy főre, ez olyan 4200 forintos bruttó emelés lenne per fő, per hónap a hivatásosok körébe. Tehát nyugtasson meg, hogy az állam azért ez mellé, a 3,2 milliárd mellé még tenne.
Én azt annak a híve vagyok, és azt gondolom, hogy ezért voltam sikeres a gazdasági életben, és hogy én minden fillérért lehajolok. Ez egy fillér. Lehajolunk érte. És nézzünk még másik területeket, hol vannak még ilyen pénzek, ilyen lehetőségek, ezekért a fillérekért is hajoljunk le. Nem szeretnék, és nem is tudok jelen pillanatban én egy konkrét összeget mondani, hogy 60 milliárddal meg fogjuk ezt emelni. Nem tudok ilyet mondani. Ez úgy néz ki, hogy nagy valószínűséggel, nagy biztonsága már itt van. Nézzünk szét, keresünk még hármat, még hatot, még tizet, és akkor előbbre fogunk haladni.
Köszönöm a válaszát. Annyi még, hogy ugye a 3,2 milliárdot miniszter úr a nyugdíjaktól történő átcsoportosítás kapcsán említette.
Nem. Nem. Ha nem engedünk el nyugdíjba a következő évben, akkor,
nem mennek nyugdíjba,
akkor ez marad vissza. Hát a növekedés kimaradása.
Köszönöm.
Köszönöm szépen. Talabér úr, parancsoljon önél szó.
Köszönöm szépen. Talabér Zoltán vagyok, a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének az elnöke. Tisztelettel köszöntöm a fórumot. Tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr. Én igazából nem akartam hozzászólni, csak meg akartam várni, hogy valami konkrétum legyen, és arra tudtam volna valamit mondani, de ezek nem hangzottak el. Viszont elhangzott a fegyveres rendvédelmi szervezetek itt lévő szakszervezetei felé, hogy az állam el van adósodva, hogy az elmúlt 20 évben mit tettek ezért, azt nem tudom, de hogy el van adósodva az állam, erről nem tehet ez az oldal, tehát meg egyáltalán a fegyveres rendvédelem. Én úgy gondolom, hogy nem a mi dolgunk megteremteni azokat a javakat, amelyek az országot fenntartják, hanem éppen az itt lévő Nemzetgazdasági Minisztériumnak kéne azon gondolkodni, hogy csinálja, meg az ezt megelőző olyan minisztériumnak, akiknek az lett volna a dolga, hogy egy anyagi biztonságot teremtsenek, és ne úgy, hogy felvesznek folyamatosan kölcsönöket. Azért jutottunk ide, mert az ország szinte ki van árusítva. Azért jutottunk ide, mert az elmúlt 20 év alatt elherdálták a nemzeti értékeket teljes mértékben. Nem mi herdáltuk el. A kormányok, nekünk közünk nem volt hozzá. Az elmúlt 20 év alatt elherdálták a fegyveres rendvédelem összes úgymond privilégiumait, amelyek nem privilégiumok voltak és nem kedvezmények voltak, hanem a szolgálta járó plusz elvárások, valamint a preambulumban megfogalmazott korlátozott állampolgári jogokkal szemben ellentételezésként nyújtott fokozott megbecsülést jelentették. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ezt a fokozott megbecsülést még ma sem kéne talán kisöpörni úgy, hogy közben a médiumokat ráúszítjuk erre a szervezetre, és nem állunk helyt olyan szinten, mint miniszter sem, hogy helyreigazítást kérjünk azért, hogy ne gerjesszen a médium a szolgálati jogviszonyban állókkal szemben olyan hangulatot, amit teremt. Mert igenis, hogy az van teremtve. Hisztéria, rossz megfogalmazások jönnek
erre
vissza.
Azért példát kérek, hogy hol nem álltam ki.
Hát kérem szépen, folyamatosan, ha nézi ön is a híreket, akkor a hírekben folyamatosan a közbeszédtől kezdve egy jó pár olyan fórumon, ahol elhangzanak ezek a dolgok, elhangzik, hogy igen, milyen kedvezményeket kapnak ezek? Hát ez nem kedvezményes nyugdíjrendszer, hanem szolgálati nyugdíjrendszer. Még rosszul is fogalmaznak. De van önöknek sajtófigyelője, miért nem figyel a sajtóra? És miért nem kér helyreigazítást? Nem a mi dolgunk ez. Ez szerintem a szakmának kéne helyreigazítást kérni.
Én meg azt gondolom az érdekképviseleti.
Hát nem, a szakmának kéne, mert igenis egy miniszter, ha miniszter, akkor felel az állományért. Annak nyilván nem csak az erkölcsi állapotáért, abban a viszonylatban, hogy most megvesztegethető-e vagy sem, hanem abban a viszonylatban is felel érte, hogy milyen emelt fővel mehet ki az utcára, és intézkedhet, mert ha egyszer ezekkel az emberekkel szemben még köpködhet is az állampolgár, hogy te egy megkülönböztetett állampolgár vagy, mit képzelsz te, Józsi, hát akkor igenis, hogy eléggé rossz helyzetbe kerül ez az állomány. Önök nem tettek semmi lépést. Most öntől hallottam, hogy igenis, hogy a médiumoknak igaza van. Hát nincs igaza. Mert nincs igaza a médiumoknak. De szeretném azt is hozzátenni.
Mikor adtam igazat a médiumoknak? Tisztázzuk már.
Hát ön elmondta azt, hogy igenis, hogy a médiumok ezt mondják, és ez igaz. Hogy
én a médiumot is elmennek, a számára. Elmennek
a közvélemény. A közvélemény, amit a médiumok irányítanak. Miniszter úr, a közvéleményről beszél. Jó, hadd mondjam végig, majd a végén elmondhatja ön is, én is tisztelettel végighallgattam azokat a dolgokat, amiket egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy élből felháborítónak tartok. Hogy azt is, hogy munkahelyekről beszélnek önök, és munkahely nincs az országban. Munkanélküliség van az országban. Emelkedő munkanélküliség van az országban, miközben olyan iparágakat hoznak be, amelyek nem teremtenek munkahelyet, sőt, tovább növelik az adósságot. Mercedes gyárat telepítenek alföldi területen, aminek semmi értelme, ahol mezőgazdaságot kéne, nem pedig ipart kéne. Tehát én azt mondom, hogy itt egy elhibázott gazdasági politika folyik, amelyet nem mi terjesztünk, és nem mi gerjesztünk. Az ágazat helytáll a maga területén, és nem kapja meg a járandóságait, nem kap meg semmit, elvesznek tőle mindent. A személyi tízes, a 71-es szűtízes, kérem szépen, én dolgoztam még akkor kerültem állományba a honvédséghez. A személyi tízes az egy jó törvény volt. A rendszerváltás után 90-től folyamatosan dolgoztak az új 43-as törvényen. A 43-as törvényt még emlékszem ebben a minisztériumban úgy hirdették ki, hogy ez egy olyan szolgálati törvény, ami példátlanul jó, tökéletes, ez egy olyan törvény, ami a hivatássálmánnak az elmúlt rendszerhez képest sokkal jobbakat ad. Kérem, kivágtak minden jót belőle. Nem beszélve, hogy 96-tól a kötelezettségeket azonnal bevezették, a jogokat 3 évig csúsztatva, és azt is csak egy kemény demonstráció árán kapták meg az itt lévő szervezetek, tehát a fizetést magát és a pótlékrendszert. És akkor, ha ezt mondjuk, hogy akkor most mi van a 43-as törvénnyel? A 43-as törvényt leborotválták, maradtak a kötelezettségek, a jogok azokat, kivették belőle. Az elmúlt időszak erről szólt. Még az a csoda, hogy egyáltalán jönnek erre a pályára ma emberek, meg kéne nézni, hogy mit higult ez az állomány. Én voltam toborzótiszt, emlékszem, hogy még jelessel sem vettek fel sok esetben hivatásost a honvédséghez. Ma már nem tudom, mi a felvételnek a lényege, ugye a főiskolákra, egyetemekre, talán nincs is, de hogy ide is milyen állomány jön, az is nyilvánvaló. De ez az önök felelőssége. Hogy higítják fel, hogy teszik tönkre az államhatalmi szerveket, ez az önök dolga, nem érdekes. Ha nem fizetik meg, nyilván olyan ember fog idejönni, aki nem hivatást, nem pályát, nem hivatásos pályát keres, hanem munkahelyet. Most ha önök a hivatásos pályát munkahelyel akarják degradálni, hát ám tegyék. Csak az önök felelőssége, nem a miénk. Én azt mondom ugyanakkor, hogy most egy Szél Kálmán terv egy mondata gerjesztett itt egy problémát. Ez a Szél Kálmán terv egy mondata azért gerjesztette ezt a problémát, mert előhúzták a nyuszit a kalapból. Átgondolatlanul, mert ez a Szél Kálmán terv körülbelül talán egy hét alatt született meg, és egy hét alatt nyilván nem volt hatástanulmányra lehetőség, nem volt előtanulmány, az égvilágon semmi, még arra se gondoltak, hogy kikről rendelkeznek, semmiről. Most meg megpróbálják utólag ezt a megrágatlan, kemény, ehetetlen valamit itt megetetni az emberekkel. Tehát ez lehetetlen dolog. Én azt gondoltam, hogy írtunk egy levelet a miniszterelnök úrnak, tisztelettel. Írtunk egy levelet a belügyminiszter úrnak, tisztelettel. Hogy erre egy sor választ nem kaptunk, ez már felrúgja az általános társadalmi szabályoknak az alapját is, mert ha valaki ír egy levelet, arra minimum válaszolunk. Nem kaptunk rá egy sort sem. Kaptunk a Navracsics úrtól egy levelet, hogy majd a belügyminiszter úr fel van készülve, és majd ő elmondja, hogy miről szól ez a történet. Hát én nem így látom, ön sincs felkészülve, nyilván ön se tudja, miről van szó. Tehát itt ülünk, és beszélgetünk különböző elképzelésekről, aminek nincsen alapja, csak azt tudjuk, hogy kevés a pénz. Ezt tudjuk mindnyájan. De hogy ezt miért mindig ennek az állománynak kell lenyelni, mikor a közszféra az már évek óta semmit nem kap, a versenyszféra pedig elszágult mellettünk, mert elszágult, lásd, évek óta náluk emelkedő bérek vannak, nálunk semmi nincs, bérbefagyasztás van. Lásd, minimálbér emelkedik, nálunk még a közalkotti bértáblát sem normalizálják hozzá, holott ez kötelező lenne, hogy legalább a minimálbérhez idomítsák. Tehát egyszerűen nem történik semmi, kérem, tárgyalunk, beszélgettünk rengeteget ugye a széfről, rengeteget beszélgettünk, közben beáldozták itt a szakszertek azért, hogy majd lesz egy kafetéria. Hát ezt a kafetériát én azt mondom, hogy nem tolhatjuk díszül semminek, ezt inkább ne is adnák. Ezt inkább ne is adnák. Mert minek? Azért, hogy elmondhassák, hogy ezt is kaptátok, közben senki sem nem kap semmit. Hát itt van az élő példa, tűzoltók még meg se kapták, rendelkezés nincs rá. A szérában senki nem kapott még ebből igazából látható pénzt. Tehát gyakorlatilag semmi nincsen. Ugyanakkor elvették a kollektív szerződésben a közalkottak összes jogát, mert kihámozták belőle. Hát ez egy jó politika, hogy lehet a dolgozóktól mindent elvenni, csak nem biztos, hogy jó irányba megy. Én azt mondanám, hogy legalább annyit mondjanak meg, hogy szerzett jogokat sérteni kívánnak-e vagy sem. Mert ez még mindig nem hangzott el, hogy milyen hatállyal kívánják bevezetni, mert én úgy gondolom, hogy azok a nyugdíjasok, akik itt ülnek, azokat már nem bántja, de akik még aktívan dolgoznak, és most idegesek, mert lehet, hogy egy rögzített nyugdíjrendszerük is felborul, arról egy szó nem esett, hogy kérem, nem akarunk hozzányúlni a rögzített nyugdíjrendszerhez, nem akarunk hozzányúlni azokhoz az emberekhez, akik tisztességgel szolgálnak,
nem akarjuk azokat bántani, maradjanak nyugton. Majd mi csak azokat akarjuk bántani, vagy azokat akarjuk ebbe a helyzetbe hozni, akik most jelentkeznek, vagy 5 éve vannak a rendszerben. Tehát valamit mondjon, legalább mondjon valamit, miniszter úr, mert ez a legfontosabb, hogy visszamenőleges hatállyal akarják ezt alkalmazni. Felkívánnak-e rúgni egy munkaszerződést egy oldalon, vagy sem? Ez a kérdés. Köszönöm szépen.
Rögtön szeretnék válaszolni. Nagyon jó retorikai előadást hallottunk, csak sajnos a tartalma, a kérdés a végén válaszok, tartalmában nagyon sok tévedés van. Ha valaki toborzó tiszt volt, akkor pontosan tudja, hogy azért kellett toborozni menni, mert a rendőri állományban például olyan hiányok voltak, annak ellenére, hogy 8 ellemibe volt meghatározva a rendőrségnek a iskolai végzettségi szintje, hogy a budapesti rendőrfőkapitányságon például 1990-re több mint 3000 hiány volt, és nem lehetett föltölteni. Tehát én egészen pont nem olyan embernek adtad ezt elő, kérlek szépen, aki nem ismeri a rendőrségnek a múltját. Egy pillanat.
Egy nagyon rövid
ugyanott
válasz.
Tartunk, ahol az előbb
nem
voltunk.
Figyeltem.
Ugyanott tartunk, ahol az előbb voltunk.
De
én akkor betartottam azt, hogy végighallgattalak. Most ugyanezt.
Tiszteljük, kormányzati oldalnál a szó, aztán reagálásra vissza fogjuk adni a szót a
témának. Én is szeretném az elején ugyanígy retorikában visszamondani, hogy én nem,
de én
nem figyelt a belügyminiszter.
De én elhallgattam.
Igen, a belügyminiszter úr figyelt volna, akkor tudta volna azt, hogy a honvédségnél voltam toborzó tiszt, és az más, mint a rendőrség. Nem is van a rendőri
pályát. De miért kellett toborozni, ha venni, hogyha annyit új jelentkező volt? Tehát ezt mondd már meg.
Meg kéne ismerni, hogy milyen a honvédség.
Tudok róla.
Tisztelettel közben szóval jelzem, hogy tartsuk be, hogy mikor melyik oldalon van a szó. Köszönöm szépen.
Tehát visszatérve ezekre az apróbb dolgokra, egyértelmű a számomra az, hogy rendkívül sokat emelkedett, én azt gondolom 1990-től, és nem per ennek, vagy annak, vagy amannak a kormánynak, hanem általában a hivatásos állománynak a tekintélye. Mindenki érettségizett, mindenki még iskolát végez, 2 éves iskolát végez, és azt gondolom, hogy van egy tekintély növekedés. Az, hogy a megítélésünkben én a média szót kisejtettem, ez egészen biztos, és én azt gondolom, hogy visszautalnék talán arra, ha jól emlékszem, talán a Független Rendőrszakszervezet mondotta azt, amikor én mondtam, hogy egyenruhába ingyen utazni meg szolgálati igazolvány felmutatásával, hogy olyan sajnos a közmegítélése a rendőrnek, hogy ezt a jelenlévők által képviseltek nem vállalnák. Jól emlékszem, ugye? Tehát én csak erre utaltam vissza, és azt gondolom, hogy ezek szerint akkor az itteni csoportnak egy véleményét teljes egészében képezi. A másik a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. Kérem, én 1966 óta dolgozom. Nem titok, én gépkocsivezetőként kezdtem el dolgozni. 66 óta, 70-ben jöttem be ebbe az épületbe tehergépkocsivezetőként. Ha megnézzük azt, hogy 1966 óta hányszor módosult a nyugdíjtörvény, mind a külső területek, mind pedig a hivatásos szolgálataknál, akkor körülbelül hány számot, mennyit látunk? A hivatásosoknál egyébként meg körülbelül egy olyan 10-12x45 óta. Egyetlen egyet, ami a megszerzett jogokat végig fenntartotta, tudsz mutatni? Egyetlen egyet. Nem. Nem volt ilyen. Egyetlen egy se. Tehát a kérdésre most rögtön megadom a választ. Az, hogy akik ma már szolgálatban vannak, azoknak a nyugdíja ennek a jelenleg hatásban maradjon, egészen biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Az, hogy átmeneti időszak legyen, és az átmeneti időszak mennyitől legyen fel, ez egy kérdés, amiről tudunk beszélgetni. De egyetlen egy olyan nyugdíjtörvény sem volt 1945 óta Magyarországon, amely akkor teljes, a felszereltek és munkaszerződés közöttek teljes idejére végigmutatkozott volna. Nem volt értelme. Ilyen nyugdíjtörvény nincs. Ennyi.
Köszönöm szépen, miniszter úr. Reagálásra megadom a szót, parancsoljon Talabér úr.
Köszönöm szépen. Hát még egyszer visszatérve arra, hogy milyen a honvédségnél a toborzás, milyen a rendőrségnél, ezt nem tudom, ez hosszú dolog, ezt ott is tanulják, gondolom itt is tanulják a rendőrségnél. Én azt nem állítottam, hogy a, közben nem nőtt a követelmény a szolgálatba lépőkkel szemben. Nem az iskolázottságról beszélek itt, mert nyilvánvalóan a társadalom igénye és az iskolázottság az egy összefüggésben lévő dolog. Nyilván fejlődik a társadalom. Egy időben a 8 általános sokat számított, ma az érettségi körülbelül a 8 általánosnak felel meg. Tehát nyugodtan maradhatunk ezen a szinten, nem beszélve az oktatás színvonaláról, hogyha jól meggondoljuk. A másik, hogy olyan, hogy nem helyben hagyta, tehát visszamenőleges hatája nem bírt, hát a 43-as törvényt úgy vezették be, hogy annak nyilvánvaló nem volt visszamenőleges hatája. Ott ugye a szűtízes a visszamenőlegesen nem érintett senkit, mert a szűtízes hatály alatt lévők, akik már bizonyos szolgált idővel rendelkeztek, ott választhattak. Tehát nem volt hatálya ennek, ez biztos. A 43-as ez így lett bevezetve, már a 96 évi 43-as törvény. És én még egyszer el szeretném mondani, hogy lehet, hogy a médium szót használtam, közvéleményről volt szó, már pedig a közvéleményt a médiumok formálják, és ha jól meggondolom, a médiumokban sok olyan dolog hangzott el az elmúlt időszakban, amelyre a belügyminisztériumtól vártuk, hogy valamilyen reakcióval lereagálja. Nem reagálta le, ott igenis, hogy nagyon sok párbeszéd folyt a szolgálati nyugdíjrendszerről, nem úgy, mint szolgálati nyugdíjrendszerről, hanem úgy folyt, kérem szépen, hogy ez egy kedvezményes nyugdíjrendszer. És senki a szakma részéről nem erősítette meg, hogy ez nem kedvezményes nyugdíjrendszer, hanem igenis, hogy itt a HST-ben, aki a HST hatályra kerül, ott van egy olyan, hogy állampolgári jogai csökkennek, és fokozottan igénybe vehető. És ezzel szemben ugye kinyilvánítja az állam, hogy megbecsüli ezt az itt lévőket. Hát ezt a megbecsülést nem látjuk, mert ez a megbecsülés egyrészt abban mutatkozik meg, hogy az elmúlt 4 évben befagyasztott bérek vannak, az elmúlt 4 évben fokozatosan romlik a béren kívüli juttatások rendszere, tehát egy reál jövedelem csökkenés állt be, amely reál jövedelem csökkenés gyakorlatilag odáig tart, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogyha összehasonlítjuk a 90-es évek előtti bért a mai bérrel, amit itt elérnek ma az emberek, akkor a vásárlóértéke jelentős mértékben azt lehet mondani, hogy csökkent. Tehát nem ugyanatt tartanak, mert ha az inflációt nézzük, ha ma azt nézzük, hogy akkor egy kiló kenyér 3 forintba került, ma meg 400-ba, egy liter tej akkor 3 forintba került, ma meg 200 meg 300 forintba, és lehetne sorolni itt az árösszehasonlításokat, akkor nézzük már meg, hogy a béreknél van-e ilyen több százszoros emelkedés. Hát nincsen. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ha összehasonlítjuk azokat a béreket a mai bérekkel, sehol nem tartanak a mai bérek. Rosszabbak, mint voltak a rendszerváltás előtt. A vásárlóerő meg abszolút. Úgyhogy én itt szerettem volna reagálni, és fenntartom azt, hogy szeretném azért tudni, hogy ezek szerint akkor nem kívánják visszamenőleges hatállyal, hanem be akarják vezetni, és a 20 éves, 25 éves rögzítéseket is fel akarják rúgni ezek szerint.
Köszönöm, miniszter úr.
Teljesen egyértelmű választottam. Teljesen egyértelmű választ, tehát hogy aki most már felszerelt, hogy egészen biztos, hogy nem ennek a nyugdíjtörvénynek a hatálya alatt fog nyugállományba vonulni. Ez ennél világosabban nem tudom megfogalmazni.
Köszönöm szépen, most, hogy kormányzati oldalon van még a szó, helyettes államtitkár úrnak megadom a szót, parancsoljon, Benő úr.
Köszönöm szépen. Árok úr, tett fel 3 kong...
Figyelmet kérek!
Árok úr tett fel 3 kérdést, az egyik a kockázati besorolásra vonatkozott. Hát, hogyha pontatlan voltam, vagy kérdést tettem fel, az legfeljebb költői kérdés lehetett, nyilván nem önöktől várom a választ, és a választ meg is adtam, ugye, amit miniszter úr is említett rá. Az adósságszinttől függetlenül csak a kockázati besorolásunk miatt fizetünk a lengyel fizetéshez képest, lengyel kockázati besoroláshoz képest 50-100 milliárddal több kamatot. Tehát ez azért ez 50-100 milliárd forint plusz kamatot. Második dolog, hogy a Szél Kálmán tervben hol vannak a szakszervezetek. A Szél Kálmán terv az a kormány dokumentuma. A különböző részszabályok kidolgozása tekintetében egy konkrét menetrendet tartalmaz, és épp miniszter úr kérte a szakszervezetektől a konkrét javaslatokat. Tehát én azt gondolom, mint kormányzati szereplő, hogy ez a kommunikációs stílus, a kormány irányokat szab meg, és arról kérdezi például jelen fórumon a szakszervezetek véleményét, ez azt gondolom, hogy ez a korrekt párbeszédnek a része. A harmadik részen a bércsökkentés. Most megint csak azért említettem meg, mert látni kell, hogy máshol ebben a szituációban ilyen eszközökkel operálnak a más kormányok, és látni kell, hogy a Széll Kálmán terv és a kormányintézkedés nem kizárólag ennek az állománynak a terheinek a növelésével kívánja megoldani a helyzetet, ahogy Talabér úr említette. Épp azért említettem a bankadót, a válságadókat, és épp azért említettem azt, hogy a Széll Kálmán terv számos területen fogalmaz meg intézkedéseket, például a szociális támogatások maximumának meghatározásával, amivel várhatóan a foglalkoztatás növekszik. És még egy apróság. Azzal egyetértek Talabér úrral, hogy nyilván nem a rendőrség, a büntetés végrehajtás és a többi szervezet felelős azért, hogy 80%-on áll az államadósság, és ennyire drága a finanszírozás. Ugyanakkor ennek a problémának a megoldásában csak, ahogy miniszter úr is mondta, csak közösen, tehát csak ez a 10 millió ember, aki itt él ebbe az országban, munkavállalók, munkáltatók tudják valahogy megoldani. És hangsúlyozom, hogy egy szelet az, amiről most beszélgetünk, ami a Széll Kálmán tervben szerepel, és a terheknek a nagy része épp más területekre esne. És az alapvető cél közhelyszerű, de hangsúlyoznom kell. Nyilván ennek a drámai államadósságnak a csökkentése, a foglalkoztatás növelése, hogy megteremtsük a későbbi potenciális béremelkedéseknek az alapját. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Szakszervezeti oldalon a szó, Pongó úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Én úgy gondolom, hogy nagy súlya van ennek a mai fórumnak, és nagyon várja az állomány, hogy hogy megyünk itt kinn az ajtón. És konkrétan a mostani napirendről szeretnék kérdezni a miniszter úrtól, hiszen az állomány a miniszter úr szavát hitelesnek tartja, és várja, hogy mit fogunk közölni az állománnyal. A szakmai vonalon, politikai vonalon nem kapnak információt, a mi vonalunkon nagyon sokat kapnak, mivel jól működnek ezek az érdekegyeztető fórumok, összehívásra kerülnek, és ami döntés születik, megkapják. Konkrét kérdésem a következő miniszter úrhoz, hozzád. A következő. Hallottuk, hogy meg fog változni a szolgálati nyugdíjrendszer felső határa és az egész rendszer is. Azon belül viszont nagyon szerteágazó az azon belüli állomány, hogy hogyan jöttek be a rendszerbe és milyen törvények kötik, és akkor sorolom. Mi várható arra az állományra, aki ezután fog belépni a rendszerbe? Mi várható arra az állományra, aki már bent van a rendszerbe, és ezen belül, aki a 71 évi alapján szerelt föl, a 96 évi HST törvény alapján szerelt fel, akit már lerögzítettek, akinek minimum 20 éve megvolt 2007-ben, valamint aki már a 25 évet is betöltötte és aláírt hűségéveket, és a hűségévek után, ha letöltötte, akkor szembesül vele, hogy megváltoztak a játékszabályok és dolgozhat tovább. Valamint a füveljárások, ami már folyamatban vannak azokkal a kollégáinkkal, mi lesz? Valamint mi lesz a jövőbeni kollégákkal, akik rendőri szolgálatra vagy bármilyen hivatásos szolgálatra alkalmatlanok, minősíti a bizottság, mi lesz nekik a sorsuk 65 éves korukig, hogyha ez kőbevésett szabály. Erre kérünk választ, és erre adjál légy szíves megnyugtatóan választ, hogy ezt tudjuk az állomány felé kommunikálni, mert nagyon várják. Úgy engedtek el engem el a vezetőim, hogy a számítógépek előtt fognak ülni még ma este, és várják, hogy mi hangzott itt el. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, miniszter úr, önnél szó.
Csak olyan választ fogok adni, amiért amivel az adott szavamat be tudom tartani. Ha egyenként menjünk a kérdésekre, akkor rögtön egyenként megpróbálok utána rögtön választ adni. Tehát ott kezdődött ugye, hogy aki felszerelt a melyik 71-es törvény alapján, vagy aki felszerelt a 91-es aktív, igen. Tehát, hogy nem ezek fognak hatályba maradni, és lesz egy átmenti időszak, vagy ez az átmenti időszak mennyi, ezt nem tudom, ez biztos. Lesz, de nem tudom, hogy mennyi. Tehát valamennyi átmeneti időszak biztos, hogy lesz, de nem tudom, hogy mennyi. Azt gondolom, hogy ezekbe kell nekünk most majd tárgyalni. Tehát az, hogy legyen, ne legyen, hogy legyen, hogyan lehessen. Tehát az, hogy aki ma
belépett a szolgálatba és letette az esküt, hogy az nem fog ezeknek a jogszabályoknak a hatája alatt nyugállományba menni, az biztos. Ez egy korrekt, egyenes válasz. Az összes többi feltett kérdésre ugyanilyen egyenes választ nem tudok adni. Nem tudok adni, mert ezt mind-mind külön-külön végig kell dolgozni. De van irány, körülbelül, hogy milyen irányba menjünk, erre tudok mondani. Legelőször is az országban az összes rokkantsági nyugdíj felül lesz vizsgálva, az összes. Mert rendkívül sok olyan rokkant nyugdíjas van, tudom, miről beszélek, bocsánat, tehát most nem a HST-ről beszélek. Tehát a rokkant nyugdíjasokról beszélek, rendkívül olyan sok rokkant nyugdíjas van, akinek az állam különösen azt hiszem 27% alatt csak pénzt ad, és a munkahelyén ugyanúgy dolgozik tovább. Tehát ezeket felül fogja mind vizsgálni. Ennek, hogy a felülvizsgálata például azokban az esetekben, amikor csak 5% volt a fegyvereseknél megállapítva, hogy alkalmatlanságát 5%-os alkalmatlanság miatt mond, nem 67% mind a civil életben, hanem 5% miatt mondták ki. Azt gondolom, hogy lehet, hogy fegyveres szolgálata nem alkalmas, de attól még a rendőri szolgálat más területein alkalmas lehet. Tehát ezt végig kell nézni, és azt is meg kell nézni, hogy ezek hány évesek. Én a jelen pillanatban hangsúlyozom, most gondolkodom hangosan, nem konkrét adatokat mondok. Tehát azt gondolom, hogy az 55 éven felülieket felesleges foglalkozni, nincs miről beszélni. Tehát ezekkel semmit nem fogunk csinálni, se akárhogy ment el, akármit csinált. Ha 37, 38, 39 évesekkel érdemes egyáltalán foglalkozni. Tehát meg kell nézni, hogy melyik az a korosztály, akivel érdemes ezt a felülvizsgálatot megcsinálni. Azon kívül mi volt a következő kérdés? Ezt külön meg kell nézni. Hát ezek egy olyan intézmények voltak, amelyek ugye egy az állomány megtartása érdekében történtek meg. Meg kell nézni azt, hogy erre szüksége van a későbbiekben, és ez, aki így tovább dolgozik, vagy elmehet nyugdíjba, vagy valamit csinálhat. Tehát ezt mind-mind tételenként ezt felül kell vizsgálni. Most egy általános megbeszélést tartottunk. És azért, hogy ez az általános megbeszélés tovább folytatódjén, április 4-én délutánra, nem tudom, kinek van valami, az április 4-ig egy kicsit húzós, de... arrébb teszem. Így kimond, ránézve a naptáromra jó volt, de egy kicsit arrébb teszem. Kedves Judit... Mert holnap után azt fog megjelenni a sajtó, hogy megünnepeltem a belügybe, és megkoszoroztuk lent az ismeretlen katona sírját. Azért. Érdekképviseletekkel együtt. Megyünk együtt a lecsóba. Ezt akarja? Nem ezt akarja. Azt mondja, hogy nézzünk egy másik időpontot. A 7-i csütörtöki parancsnokit átesszük hétfőre nagy valószínűséggel. Jó, 7-én csütörtökön. Csak elutazok. Nem jó. Mégse jó. Mindjárt. 5-e. 5-e kedd. Átrakjuk ezt az összeset hétfőre. Mi felel meg önöknek időpontba? Jó. Én 6 órakor kezdtek minden reggel. 5:30. Úgyhogy ez nem probléma. De azért tudjuk, hogy mi történt az országban. Rendben, el van fogadva, 10 óra. 7-én 10 óra. Április 5, KED, 10 óra. Még egy pillanat. Réf, igen. Én a következőt kérnék még. Ma ugye elmondtam, hogy milyen gondolataim vannak nekem, és hogy szeretném. Azt a gondolatot, hogy minden úgy maradjon, csak előbbre tolódjunk, ezt most ne fejtsük ki, ezt tudomásul vettem, hogy ez a szakterület egyik gondolata. Kérném én azt, hogy ebbe a gondolatmenetben, amire én gondoltam, hogy ennél jobba, amelyik jelen pillanatban nem jelent jelentős anyagi terhet az országra. A fizetésemelést azt hagyjuk ki, az az én dolgom, azzal én küzdök. Kérek javaslatokat, elsőjén, péntekig, amit a Zsinka úr nekem hétfőn összesít, és hétfőn parancsnok értekezleten már meg tudom beszélni, hétfő délután. Tehát elsőjéig ebbe szét kell küldeni a kollégáknak, lehet rengeteg olyan javaslat, amik nekünk nem jutott az eszünkbe. Jó, Judit? Bocsánat.
Miniszter úr, három igen vagy nemet legyen szers kimondani, és mert ön egy egyenes ember, az akkor tegye meg.
Biztos.
Tessék. 20 éves rögzített nyugdíj. Várhatják-e a kollégák, hogy megtartják nekik, vagy nem? Igen vagy nem?
Nem tudom.
Nem tudja. Az, akik 25 éve szolgálati viszonnyal rendelkeznek már, elmehetnek-e a jelenleg hatályos jogszabály alapján nyugdíjba? Igen vagy nem?
Nem. Határozottan nem.
Tehát nem.
Igen.
Azok, akik füvelőt állnak, felfüggesztik-e nekik a füveljárást, és úgy fognak dönteni, vagy pedig a régi füvszabályok szerint elmehetnek szolgálati nyugdíjba a 96 évi törvény alapján?
Miután felül szeretném vizsgáltatni egy meghatározott rokkantsági szint alatti részt, sérülési szint alattit, reményeim szerint fel lesz függesztve. Meghatározott nyilván 50-70% vagy valami el fogom fogadni, 5%-kal senkit nem szeretnék nyugdíjba engedni.
Hűségévesek?
Hát ez ugye benne van a 25 évben.
Én arra kérnék itt lehetőséget. Itt egyik pillanatra a másikra most fölvetnek olyan kérdést, ami nincs kitárgyalva.
Elnézést, miniszter úr.
Igen.
Ne haragudjon olyan
szobában.
Ne haragudjon. Órák óta, egy órája a kor kedvezményes nyugdíjról kellett volna tárgyalnunk, és arról, hogy mi történik a rendszerbe lévőkkel, vagy hogyan alakítunk.
Ezt elmondtam nagyon érthetően. Ilyen jellegű kor kedvezményes nyugdíj nem lesz.
Az odaig rendben van. Akkor... De ma bent vannak a kollégák, akiknek igen. 2007-ben az akkori miniszter megállapította a szolgálati nyugdíját, és azt írták alá, hogyha elmennek nyugdíjba, annál kevesebb nem lehet a nyugdíjuk, mint amit akkor ott megállapítottak. Jelenleg 25 éves szolgálati viszonnyal rendelkeznek emberek, akik elmehetnének korkedvezményes nyugdíjba, akár úgy is, hogy 50 év alattiak, és azt mondják, hogy a nyugdíjuk 50%-át veszik fel.
Úgy.
Hát és van a harmadik kategória, aki úgy ítéli meg, hogy egészségileg megrokkant, és kérte a füvelé állítását.
Igen.
Ezek most ugye a három kérdés azt mondja, hogy ön nem veszik figyelembe a 20 éves szolgálat a rögzített nyugdíjat, a 25 sem mehet el a jelenleg, de ezt tetszett mondani, visszahallgatjuk.
Azt mondta, nem tudja az első kérdésre, ez volt a válasz.
Judit, nem ezt mondtam. Én a következőt szeretném ezeket a későbbiekben írásban rögzíteni, jó? Írásban. Mi a kérdés? És megmondom, ilyen adhok jellegű válaszokban, hogy most mi legyen, amiről tárgyalni szeretnék a jelenlévőkkel, és szeretném elérni, ebben én nem akarok ebbe a játékba belemenni. Elmondtam, hogy a jelenlegi nyugdíj szabályok alapján, akik most felszereltek, egészen biztosan nem mehetnek el nyugdíjba. Ez nagyon érthető. Érthető. Az összes többiről azt gondolom, hogy itt fogunk beszélni. Hogy alakítsuk át, mint alakítsunk át, hogy megfelelő módon meglegyen. Hát ez egyértelmű, hogy nekem itt fölteszi a kérdést, olyan, mint a zsebemben lenne a megoldás, csak nem akarom elmondani. Akkor miről beszélni, tessék?
Parancsán.
Évfülést összehívta a BRDS, a kérdést föltettük.
És? És ez most mire válasz? Nekem ennek föltesznek egy kérdést, zsebembe kell lenni a válasznak? Nem mondhatom azt, hogy beszéljük meg közösen? De mi van a kollégákkal? Azt tudják neki mondani, hogy a Pintér nem tudta nekik egyből megmondani. Nem tudta. Én ezt vállalom. Azt kérem önöktől, hogy együtt beszéljük meg. Ha kialakult rendszer lett volna az egészbe, és azt mondtam volna, hogy itt egy törvény, akkor megsértettem volna a jelenlévőket, mert azt mondtam, hogy minek jöttek ide. Ismertetném, hogy ez van, és kész, vége. Hát ne csináljuk már ezt. Kész vagyok mindenféle tárgyásra. Arra kértem, hogy elsőjéig küldjék be az összes javaslatot, ha valakinek van, küldje, negyedikén folytassuk ezt a mai ülést.
12. január 1.
Bocsánat, 5-én, igen. Elnézést kérek.
Miniszter úr, 5 perc szünetet kérnénk. Vagy lehet 2 is.
El kell mennem. Melyik kérdést?
Ez a rögzített nyugdíj dolog nem volt jól feltéve, mint kérdés. Ez egy olyan választási lehetőség, ugye, a HST szerint, amiben az van leírva, hogy rögzítették a nyugdíját, és amikor elmegy nyugállományba, választhat a rögzített között, vagy az akkori között. Ezt a rendszert föl kívánja függeszteni a most ez a nyugdíjrendszert érintő tervezet.
Elmondom még egyszer, úgy látszik, hogy nem tudom. Én elmondom még egyszer. Ezt szeretném megbeszélni a jelenlévőkkel. Kíváncsi vagyok a minden egyes véleményre. Van rá lehetőség, nincs rá lehetőség, mi a javaslat, és ennek alapján szeretnék közös döntést hozni. Miniszter, ha nem értünk egyet a döntésbe, akkor is meg lesznek nagy valószínűséggel a döntések, de el fogom mondani, hogy a mi álláspontunk ebben micsoda. Ennél érthetőben nem tudom elmondani.
Köszönöm. Elnézést, tartsuk be, legyen kedves, itt van a szakszervezeti oldalon van a szó, itt van az elnök úr, és ő, akinek megadja a szót, az jelentkezhet, illetve az nyilatkozhat. Köszönöm szépen.
Parancsoljon, Bogdan. Két perc szünetet kérnénk, és szeretnénk, hogyha két perc után még itt maradnál, és megpróbáljuk gyorsan összefoglalni.
Az utolsó
két percet kérünk.
Jó.
Köszönjük szépen.
Jó. Köszönöm.
Két perc szünetet rendelek el.
Jó.
Jó, akkor ezeket a És azt elmondom, hogy a teljesen kiszolgálat mondja a felszínűleg, hogy a kísérlet. Így van, így van. Jöhetnek,
mondhatom, nem tudok más mondani. Na jó, de hát az akkor már nem kellett, hogy a visszahozó őket 500 év előtt.
Hát azért elmondom, hogy utána megkérdem
akkor. Még egy kérdés. Akinek megvan a passzívos szolgáltató, annak lesz olyan lehetőség, hogy úgy rendszert vár, hogy jelenleg nem van. Akinek lehet, hogy passzívos szolgáltató megvan, lesz olyan lehetőség. Ez egy fontos dolog, mert ez kimondani, hogy választ. De ez az átmeneti rendelkezés nélkül.
Elvileg mi
meg azt, hogy figyelj Géza, mondok ilyet a
feltöjjét. Hát ez jó, be van még tavaly, amikor nyáron tovább indult. Ez ki volt mondva, hogy aki le van rögzítve, aki benne van.
Mikor
Thank you.
Kérem, szíveskedjenek helyet foglalni, folytatnánk az ülést. Figyelmet kérek, folytatjuk az ülést. Az ülést megelőzően a szünetet az érdekképviseleti oldal kérte, így most nekik adom meg a szót, parancsoljon Póvel úr.
Köszönöm szépen. Miniszter úr, először is azzal szeretném kezdeni, hogy megdöbbenéssel hallottok azt a kijelentést, hogy a szerzett jog is veszélybe kerül, hiszen még Szév Bét Réfülésen és az államtitkár úrtól többször jegyzőkönyvbe szereplően hangzott el az, hogy a szerzett jog szent és sértetetlen. Ez lenne az első, de nagyon velős véleményünk. A 4 kérdést szeretnék föltenni miniszter úr felé. Mikortól szándékozik a kormány bevezetni az új nyugdíjjogszabályt? Az 55 év alatt fűvvel elment kollégáknál mindenkit felülvizsgálnak, vagy csak egy bizonyos százalékkal elment kollégákat? Az átszervezéssel elmentek kollégákat ez érinti ez a történet? A most felmentési időt töltő kollégáknál mi lesz a helyzet? És hogyha 20 éves szolgálati viszonnyal rendelkezik bármelyik kollégánk, lesz-e olyan lehetősége, hogy válasszon a régi és az új törvény, szolgálati törvény, nyugdíjtörvény választása között? Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Miniszter úr, válaszadásra megadom a szót, parancsolja.
Úgy tűnik, hogy azt a képzetet keltettem magamról, hogy mindezeknek, hogy mi történik a nyugdíjjal, én már tisztában vagyok, és nagyjából tudom, hogy mi legyen. Tehát szeretném ezt a képzetet eloszlatni. Azt szeretném, hogyha közösen találnánk meg a feltett kérdésekre a választ. Egy dolog, a szerzett jog nagy általánosságba véve nyilvánvalóan a jogszabályi és a jogállamiság egyik alapja. De épp ezért mondtam azt, hogy nyugdíj törvényeknél 1945 óta még egyetlen egy esetben sem volt ilyen. Soha nem volt ilyen. Tehát a nyugdíjtörvények ez alól nagy általánosságban kiesnek. Tehát azt szeretném még egyszer elmondani, ezeket a kérdéseket egymás közt is beszéljétek meg, ezekre a kérdésekre közösen kell találnunk megfelelő, és úgy gondolom, hogy a közmegegyezéshez közeli válaszokat. És még egyet szeretnék hozzátenni. Ezek azért törvényekben vannak megfogalmazva. Én egy dolgot tudok a végén, amikor mi konszenzusra jutottunk, vagy amikor befejeztük ezt a megbeszélést, vállalni, hogy egy, ha konszenzusra jutottunk, én az utolsó leheletemig védem ezt a konszenzust. Ha nem jutottunk konszenzusra, de én el fogom mondani, hogy mi az én elképzelésem ezzel kapcsolatban, és mit fogok képviselni a kormány, illetve a parlament előtt. És abban mindenki biztos lehet itt a terembe, hogy amire én azt mondom, hogy ezt és ezt fogom így képviselni, akár a közös megegyezés alapján, akár ennek hiányába, hogy ennek a ígéretemnek 100%-ig eleget fogok tenni. Tehát az első lépés, mindezekre a kérdésekre keressük meg a válaszokat. Azon kívül átnézve az itteni jogszabályt, most kimentünk egy pillanatra, belevetettem magamat, hogy Zsinka úr segítségével, hogy megnézem a jelenlegi törvényeket, hát azért itt feltételek vannak, ugye jelen pillanatban 25 éves elmentelhez, van a közös megegyezés, van az átszervezés, van az... Tehát ezeknek a feltételeknek a teljesítéséhez nyilvánvalóan, hogy ezek a feltételek közül van, amelyiket biztos, hogy meg fogunk tudni tartani. Hát beszéljük meg, tegyünk javaslatot. De? Igen, ha a közös megegyezés. Igen, csak egyet ne felejtsünk el, a közös megegyezéshez mind a két félnek kell a megegyezése. Tehát én nem tudom előre garantálni a közös megegyezésnél, hogy mindenkinek meg lesz a parancsnokban a megegyezés. Tehát ezért nem azt jelenti, hogy önkéntes alapon bejelentem, hogy közösen megegyeztem. Tehát ez azért tiszta kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ezt legyetek olyan kedvesek elsőjéig a Zsinkának, minden egyes ilyen tételre, hogy mi a ti álláspontotok, mit szeretnénk elérni. Én azt mondom, hogy ez én tudom képviselni, vagy nem tudom. És utána nézzük meg azt, hogy hát kormány, hát nem én vagyok a kormány azért, meg a parlament se. És akkor nézzük meg, hogy erre milyen választ kapunk. Jó?
Miniszter úr, még egy kérdésem lenne, hogy készült-e már a belügyminisztériumban valamilyen hatástanulmány a nyugdíjazással kapcsolatban, a különböző elmenetellel, számítások,
elmondtam, stb. Tegnap stb. Volt az első parancsnoki értekezlet ebben a kérdéskörben. Ugyanezeket, amiket most itt elmondtam, ezeket kértem meg a parancsnoki állománytól is. Nekik is szűk határidőt szabtam ennek a beadására, nyilván a kettőt majd egyeztetni szeretném, és ennek a megbeszélés alapján szeretném. Ha valamelyik témára
az a kérés a szakszervezeti oldalnak, hogy készüljön egy hatástanulmány, olyan hatástanulmányba gondolkozzunk, ami a jelenlegi statisztikai adatok ismeretében a rendelkezésünkre állnak. Mert a többit nem tudjuk elvégezni a Szél Kálmán terv. Április 12-e? Egy belső körözés nálunk, tehát addig azért kértem az 5-ét, azért úsztunk előre, ezeket már figyelembe vegyem. És akkor utána jön a következő lépés, és a július 1-nek már a kormánynak le kell adnom akkor egy olyan anyagot, amelyikbe ezekre a valamennyi kérdésre választ adunk.
Köszönöm, parancsoljon!
Egyrészt nagyon csodálkozom közigazgatási államtitkár úron, hogy úgy ültünk le akkor így tárgyalni, ő pedig egy nagyon precíz és pontos ember, és mindenféle ilyen tárgyalásra igazán csak-csak felkészül, és hogy csak tervek sincsenek gyakorlatilag, ez az egyik megjegyzésem. A másik, miniszterről nem akarom önt megsérteni, de kísértetiesen ugyanazt mondta, amit 2010. októberében mondott ebbe a teremben, ha jól emlékszem, amikor is az együttműködés, tehát egy megállapodást írtunk alá a kafetériáról, és amelyre aztán végül egyéni képviselői módosító indítvánnyal teljes egészében annulálták a költségvetési törvénybe. Akkor is ugyanezt megígérte, és mi el is hittük, és most is elhiszem, hogy ön teljes mellszélességgel fogja képviselni mindazt, amiben itt adott esetben, akár írásba, akár szóba, akár csak a felek tudomásul vételével megállapodnak, és mégis lesz mindig egy olyan egyéni képviselő, aki módosító indítványával teljes egészében felülírja ezt az egészet. Tehát eddig is volt, most is azt láttuk, hogy minden fontosabb dolog egyéni képviselő módosító indítványokkal megy be, amiben nem kell az érdekképviseleteknek a véleményét kikérni. Én még egyszer rákérdezek, és akkor lehet, hogy ön azt hiszi, hogy már teljesen az elbutulás szélén állok, de mielőtt még a nagy nyilvánosságot az interneten a saját tagságunkat erről tájékoztatjuk ma, hogy a mai tárgyaláson elhangzott, hogy a 96 évi 43-as törvény szabályai szerint senki nem tud elmenni szolgálati nyugdíjba. Ez hangzott el. Akkor ezt szeretném, ha megerősíteni.
Nem, én egészen pontosan azt mondom, hogy aki ma felszerel, az egészen biztos ennek a szabályok szerint nem fog elmenni nyugdíjba. Tessék?
Benne van. Igen. Én a 96-osról beszélek.
Mi? Kérem szépen, amíg nincs hatályba az új törvény, jelen pillanatban ahogy az országgyűlés nem függesztette fel a jelenlegi törvénynek a hatáját. Amíg ez a törvény van hatályba, addig ez érvényes mindenkire. Ez érvényes mindenkire. Egy élő, hatályba lévő törvényről van szó. Előrevetítettük azt a képet, amely szerint ugye, hogy a jogbiztonságra volt a kérdés föltéve, hogy aki most felszerelt, ugye az, aki azzal már szerződést, ennek a tudatába szerelt fel, és ennek a tudatába elmehet-e majd 30 vagy 25 év a nyugdíjra. Azt mondtam, hogy biztos, hogy nem. Jó? Tehát ez rendben van, a másik meg ez a törvény jelen pillanatban hatályban van. És hogy a másik törvényben, ami ezt kiváltja, hogy mi lesz, azt meg azt gondoltam, hogy a mi javaslatainkat, amit a kormány elé viszük, azt beszéljük meg. Én elmondom, hogy a közös megbeszélés alapján mit tudok bevállalni, és mit viszek. El fogom itt mondani, hogy ami esetlegesen nem volt közösen megállapodás köthető, abban mit képviselek a kormány előtt, és ennek a függvényében tudom a kormányt tájékoztatni a mi törvényjavaslatunkról. Ez egészen pontosan fogalmaztam most meg. Jó?
Köszönöm egyébek. Szépen, miniszter úr. Még elnézést, egyetlen kérdés, még Árok úr jelentkezik.
Árok úr, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Egy információt szeretném félreoszlatni, ezt a tévhitet, amit itt Bárdos főtitkár asszony is mondott, hogy egyéni képviselői javaslatként ment be. Na, kezembe van az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottságának december 16-ai jegyzőkönyve, melyben az van, az utolsó csomag van előttünk, amit a mi bizottságunk nyújtana be. Az első a kafetériát érintő módosítvány indítványa lenne. Kérdezem a kormányt, Banai Péter úr volt ott, a kormány támogatja. Nem egyéni képviselőibe ment be, hanem bizottsági javaslatként ment be. De ez most már lényegtelen. Kérdezem miniszter urat, kafetériával kapcsolatban a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál mi a helyzet?
Visszatérve az előző részhez, ugye itt gyakorlatilag mi kezdtük el azt mondani, hogy a kafetéria egységes legyen. A kafetéria egységesítését ugye nem mindenki úgy gondolta, mindenki azt képzelt, hogy a legmagasabb szintet kapja meg mindenki. Hát sajnos nem így lett, hanem egy 200.000 forint lett meghatározva. Tehát itt a kafetériának az egységesítését mi kezdeményeztük, mi mondtuk, sok minisztérium 900.000 forintot bukott ezen, vagy a minisztériumban dolgozó ember. Kérem, ennyi jutott az állami jelenlegi helyzetből. A válaszom a következő. 3. másodikán írtam alá, és jövő hét szerdái kihirdetésre kerül, megjelenik a közlönybe.
Köszönöm szépen, ez elég korrekt volt és konkrét.
Ennél konkrétabban nem tudom megmondani. Rendben? És a másik kérdés, amivel még majd foglalkozni szeretnénk, hogyha haladunk előre, akkor szeretném, hogyha most már egyetlen egy kérdés van nyitva a tűzoltóságnál, az elmaradt dolgoknál. Ez az szombat-vasárnak vagy pihenő napnak a számítása, nem tudom egészen pontosan mi van. Arra kérek mindenkit, hogy itt próbáljunk meg minél hamarabb eredményre jutni, de szeretnék az ígéretemnek eleget tenni és rendezni ezt a kérdést. Itt a pihenőnap beszámításával van azt hiszem probléma, ugye?
Miniszter úr, a Bét után 9-én az OKF-en volt egy egyeztetés a táblázat kapcsán. Ennek a jegyzőkönyve fönt van a honlapunkon is, hogyha óhajtja és nem kapta meg, nyugodtan megnézheti. Ott én azt gondolom, hogy azokban a sarkalatos pontokban, amik voltak, megállapodtunk, illetve tudomásul vettük, de a táblázat még nem készült el. Azt az ígéretet kaptuk, hogy amikor a táblázat elkészül, akkor a belügyi rendvédelmi dolgozók szakszervezete, illetve a HTFS képviselői egy tesztverzióba végigfuttatják ezt a táblázatot, és ha megfelel, akkor kikerülnek a parancsnokságokra. A dolog jelenleg itt tart.
A kérdésem a következő. Ki készíti a táblázatot, Zsinka úr?
Jelentem, az OKF készíti.
Akkor OKF, hogy állunk vele?
Jelentem, gyakorlatilag készen van, úgyhogy jövő elején tudjuk ezt a kérdést rendezni.
Akkor, hogy a jövő elejétel szerintem nem dátum, tehát akkor egészen pontosan. 29-én kedden 12 óráig kapják meg a hölgyek, urak ezt a táblázatot, és akkor már én nem akarok ugyan határidőt szabni a szakterületre, de meddig vizsgáljuk át, hogy ebbe tudjunk dönteni.
Elsőjére vissza elsőjére
fogják kapni. Akkor a írásban megkapjuk igen a választ rá, és akkor 5-én meg tudjuk ezt is beszélni egyebek között, mert nem ez lesz a fő irány.
Köszönöm.
Jó, 3 napi idegélelmet hétfőn hozom mindenki, mert addig akarom egyes kérdést, vagy kedden, már beleértem magam, kedden mindenki, mert addig akarom ezt a kérdést letárgyalni, minden egyes kérdésre valamilyen részletes megbeszélés történik. Nem választodunk rá, valamilyen részletes megbeszélés. Amiben érünk, tudjuk, konszenzust érünk el, amiben nem tudunk, abba meglátjuk, hogy mi a helyzet. Utána gondolkodási időt kérek, és elmondom, hogy mi a belügyminisztérium álláspontja. Rendben. Mindenkinek jó hétvégét kívánok.
Köszönöm szépen. Pillanat, az ülést még nem zártuk be, miniszter úr elköszönt. Mi is jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm,
és akkor
pillanat
még Póvel úr.
Egy dolgot szeretnék kérni segítséget, hogy április 4-én hétfőn 10 órakor az oldal itt egyeztetést, vagy valamelyik belügyminisztériumi teremben tarthasson, termet szeretnék kérni. Jó, köszönöm szépen. Április 4-én 10 órakor kérdezzem az oldalt, hogy megfel...
10 órakor a réfülés kezdődik.
Ötödike. Ja, az ötödike. Negyedikén, április 4-ét. Április 4-én, 10 óra. 8 óra is jó. 5-én 8-ra. Jó, akkor 5-én 8-ra kérnénk szépen a termet. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen én is. Most akkor úgy gondoltam, egybe mosódott a két napi rendi pont. Gondolom, hogy napi rend után már nincsen több kérdés, de azért megkérdezem.
Viseleti oldalnak nincsen több kérdése.
Felkai úr, kormányzati oldal, nincsen kérdés. Akkor köszönöm az aktív munkájukat, megjelenésüket, mindenkinek kellemes hétvégét. Most további szép napot kívánok, viszontlátásra!